törni a fejemet, akkor kruc vagy. Ha én szakítom be a tiéd, akkor labad.
A tenkes kapitánya. Dupla részekkel. Ma 16 óra 50 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a Sport délelőtt hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. Csütörtökön ünnepelte születésnapját Pataki Attila, 75 éves. Vele beszélgettünk a sportról, zenéről, az Eddáról, az életéről és a terveiről. Hallgassák meg Pataki Attilával készült beszélgetésünket. Olyan ember nincs szerintem, semmilyen világban, a zenei világban sem, akinek valami köze lenne a sporthoz.
Igen, hát minimum imád horgászni. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon nagy betűvel és nagyon nagy hálával létezem, hogy létezik ez a fajta lehetőség az emberiség számára, hogy sportol, mozog, él, létezik. És a mozgás kell a létezéshez. Az én létezésem az okvetlenül nagyon-nagyon fontos volt. Már gyermekkoromban is már nagyon élénk srác voltam, azt édesanyám még szerint. És később pedig innen mondjuk, ahol most ülünk, innen visszatekintve pedig létkérdés volt. Én atlétizáltam elég hosszú ideig. Sajnos nem elég hosszú ideig, de hosszú ideig mégis, majd beszélgetünk erről. De az biztos, hogy 56 éves koromig még ebből fakadóan középtávfutónak készültem, olimpiai bajnoknak is készültem lélekben, és 56 éves koromig még minden nap futottam hóba, szélbe, sárba, jégbe. A család hátam mögött időnként futóbolondnak is hívott, nem baj, én akkor is futottam, és meggyőzésem, hogy ma egy 3 órát meg tudtam csinálni a színpadon, és elég jól minőségben állítólag az arénában, annak biztos, hogy óriási szerepe van abban, hogy 56 éves koromig minden nap futottam. Azóta inkább többet lazítok, tehát az úszás az, ami bejött a körbe, hogy az ember lazán maradjon, tudja nyújtani az izmét, mert hát húz össze, az évek húzzák össze az embert.
De na, mindenki az focizott.
Előbb, bocsáss meg, csak itt az előbb mondtad, hogy elnézést az öndicséretért, hogy az öndicséret az egy annyira fontos dolog, hogy nem bízhatjuk másra. Úgyhogy ez nagyon tetszett nekem. Az csak duma, amikor eladják különböző hát lapok, akármik, híradások, minden, és akkor elindul valamilyen túl, de még egy amerikai zenekarnak, és akkor játszik 40-50-60 bulit, és az csak úgy bicepsből kijön, és úgy jött, de hogy is, ha nem készül fel rá a 10. után felakad a szeme, olyan nincs.
Foci volt neked, Attila?
Volt, igen, én focit imádó családban nőttem föl. Eleve állnak Vasgyárban, Miskolcon, ahol születtem, ott két fajta fiú forma létezett, az egyik, aki focizott, és megállás nélkül mindenféle lehetőséget kihasználta, a másik, aki pedig nem tudta, hogy focizni fog még, ő nem tudta, de ő is fog focizni. Tehát nálunk a strandon például nem egy inaktív létezés volt a miskolci Diózsai strandon, a Tapolcai strandon, hanem mentünk és kiskapura fociztunk, és mezidláb is, és akár bitumenen is. Jó, még szerencsék volt, akkor nem voltak ezek a 40 fokok, tehát hála Istennek, de akkor is
De tudott azt sütni nagyon.
Igen, tudott azt sütni. Úgyhogy hogyne, ahol labda gurult, ott már mentünk és játszottunk. Különösen erős volt a kötődés, mert Miskolcon nagyon-nagyon sokan is ismerik az emléket. Károly József volt a keresztapám édesanyám testvére, és ő egyszeres magyar válogatott kapus volt a Grosics Gyulával egy időben. Nagyon-nagyon nagy tehetség volt, és azokban az időkben különböző asszociálások, hát akkor 56-ról beszélünk, és 56 utáni időkről, és a tehetségével felfigyeltek, és mindenképpen el akarták csalni pesti csapathoz, és utána, amikor nem akart menni a Diózsiből, akkor a Diózsiből védett természetesen, és utána, amikor nem akart menni, akkor megjelent a politika, és hát felkövetelték, fel kellett mennie, és megérték, hogy de, hogy az a szakasz, hogy segítenie kell most, de az a szakasz lemegy, akkor ott akkor visszamert, és nem. Jött, hogy nem. És akkor ő leült ebben a pártitkárjártással, és azt hiszem, itt van a könyvvel kezemben, itt van a kezünkben, itt van, nem látod, de higgyetek nekem, hogy itt van. És a könyv...
Jegenyép a kubikban az a címe, igen.
A címe Hajdú Imre írta meg, és Jegenyék a kubikban, azért, mert ki akkoriban olyan úgy működött ez, hogy 2 darab, mint akár Manchesterben vagy bárhol, 2 darab futballcsapat volt, az MVSC és a DVTK. És az MVSC az egy vasutas csapatot, és a vasút támogatásából tudott létezni, és keresztapám ott 20-valahány évig, később, amikor már bajta aktív labdarúgást, akkor ő ott elnök volt, végig Károly József, Jóci, óriási fazon volt, nagyon-nagyon tiszteltem, szerettem, imádtam, jókedvű, vidám pasas volt, nagyon lég, és szemmel imádta a szép nőket, szóval hasonlítottuk egymásra.
Akkor te nem is jártál DVTK meccsekre?
Hogy ne jártam volna, persze. Aztán ő visszakerült, mondom, mert csak visszakerült, mert lemondta ott a dolgait, és azt mondta, hogy akkor is hazamegy. Tehát nem maradt föntest, hogy akkor is hazamegy. Hát ebből lett bal, és válogatott kerettagságra volt esélye. Egyszeri válogatott volt, védett, ott volt az esélye, de ő haza akart jönni, innen a DVTK-ból akart, szeretett volna válogatott lenni, mondták, hogy az nem megy, azt nem lehet is. Ezért ez ugrott, de ő akkor is hazajött, hiszen az MVSZ-nél mondom, 20-valány évet, mint elnök eltöltött, és nagyon-nagyon értékes életet élt. Kár, hogy nem most, ezekben a profi időkben.
Ugye hallottam már politikusoktól is, hogy mielőtt elkezdődik például az országgyűlés, akkor mindig megvitatják a hétvége sporteseményeit. Ez a zenekarban is téma a sport?
Most azért elég szépen felcsillantak a remények az elmúlt években, és az EB óta. Én hiszem és remélem, hogy most már nem hiába van ez a fajta dinamikus támogatása a focinak és segítése, hogy tényleg jelennek meg eredmények, és persze mindenki őről beszél, de Szoboszlai az, aki most tényleg legelől nyargal ebben a műfajban, és hála Istennek jól megy neki ott a Liverpoolban, úgyhogy túl tiszta szívből szurkolok. Jó játék a foci, ha jól játsszák. Nekem is voltak hullámaim, amikor eltávolodtam egy kicsit, mert olyan szintre süllyedt a történet, ez a neve, nem lehet más mondani, és aztán tényleg azt hiszem, hogy végtelen szeretettel, meg odaadással a sportot, tehát magát a sportot támogató rendszer alakult ki. Így is eléggé gyenge állapotban vagyunk fizikailag. Lelkileg viszont annál erősebbek vagyunk, ez lényeges. De mindenkinek csak azt mondom elni, hogy valamit, amit tud, amit elérhet ott a környezetében bárhol, valamit tegyen, akkor elő egy bicajt és induljunk el. Mert hát ugye, amit a színpontról mondok nagyon sokszor, hogy a test, sőt egy dalban is megírtam, test, lélek és szellem egy ritmusra járva teljesíti be azt, mit vállalt magára. Tehát az itt léthez, a földi létezéshez, ez fontos a testileg szellem harmóniája.
Ugye a határon túl is a sportélet azért megelevenedett, igencsak köszönhetően a támogatásoknak. De hogyan kerültél kapcsolatba Sepsi Szent Györggyel? Mert hát ugye nem titok, hogy egy indulót is írtál nekik.
Írtunk.
Írtatok, bocsánat.
Én is írtunk őre. Diószegi Laci barátom előtte is már ott megvolt a kapcsolat, ismertük egymást, és aztán ő nagyon aktívan bele suhintott a labdarúgásba. Benne is volt ő addig is, de tényleg a saját erejéből, amit bírta, amit a kenyérből kibír termelni, azt mind oda vitte.
Mert ugye pékmester.
Igen, a pékmester úrunk, bocsánat, én, aki nem ismeri. Mindent megtett azért, a gyerekek halmazást segítette labdarúgáson sporthoz, ami nagyon megtisztelő dolog. És aztán most egyszer csak szólt, hogy Attilám szerint nekünk, hát nagyon hozzá évekkel ezelőtt volt, hogy nekünk egy induló nagyon jó lenne, nagyon szeretnek, és én meg megalkuttam vele. Mondta, ha felkerültök, azonnal lesz induló. Idézélben mondom, hogy pekünk volt, de hogy szerencsénk volt Zsoltival, mert pont mind a kettőnknek, nekünk is, neki is, mert abban az évben végén mi jelentett, hogy felkerültünk, írhatjátok. És akkor nekiálltunk, és Zsoltival megírtuk ezt az induló zenekarral, megalkottuk hozzá a zenét. Stúdió, ez egy nagyon lélekemelő dolog volt, amikor hát mi tudtuk a stúdióban, de eddig Diószegi Laci egyedül, de megtöltött egy buszt a szurkolók vastagabjával, gyerekekkel, felnőttekkel, mindenkivel, és útközben adott nekik egy hogy az Edda írt, vagy nem is az Edda írt, született egy dal, és ezt azért nézegessétek, mert ez egy nagyon jó dal, és a buszon osztottak ki a papírt, és nézegették, nagyon jó volt ez, és akkor mi van? Jó, de még nézegessétek, és ez csak Török Bálintra a stúdióba befordult a busz, és mi ott már vettük föl a dalt, fel volt, az alap készen volt, és akkor Gömöri Zsolt segítségével, hogy meglátok, hogy Edda mi, és ez a Edda Attiláik, le a buszról, kész, be a csapat, és csoda volt, mert gyerek felnőtt, neki állt is kb. Egy ilyen 30-40 perc múlva tudták a dalt. Tehát Gömöri Zsolt vezényelte, gyakoroltunk, én is ott voltam, segítettem, és felénekeltük. És ebből lett az induló, és büszkék vagyunk rá, mert igen, csak azt segíti őket, biztos vagyok, mert azt mondta Laci, hogy nekik ez kabala, ez a dal. Pont mindig játszottunk. Tehát majdnem mindig játszottunk, amikor lett volna a lehetőség, hogy kimenjünk, és aztán én meg nem mondom neked, nem vagyok egy ilyen lexikális hallgat ilyen szempontból, még nem is játszottak edzőmérkőzés volt ott bent, és akkor ugye indították a dalt, és akkor ott felmondott, itt vannak Attiláik, és akkor srácok megálltak. Elünk énekeltek, még az edzésen is voltak körülbelül 200-an.
Megbeszéltük már itt nagyjából a sportos élményeinket, úgy kicsit térjünk át a zenekarra, hiszen 50 év, ez még házasságból is aranylakodalmat jelent, úgyhogy nagyon hosszú alkotói időszakot. Hogy voltak ezek a kezdetek? Mert azért most már a fiatalok talán kevésbé emlékeznek a kezdeti időszakra.
A nagy koncert előtt, a március 9-én nagy 50 éves koncert előtt egy hónappal úgy döntöttünk, hogy irány Miskolc, és vissza oda abba az egyetemi klubba, ahol elkezdődött a történet egyáltalán. És meg azt is bevállaltuk hozzá, hogy minden a helyén legyen érzetben, hogy nem vittünk nagyon cuccot, tehát a helyi dinakord énekmotyó játszottunk a helyi világítással, ami ott van most is a klubban, azzal, és 500 embert engedtünk be, annyi volt valaha a beengedhető lélekszám, és mint a spártai 300-nál itt az az 500, aki leghamarabb leütötte a jegyet. Ott voltunk, és ott játszhattunk, ahol elkezdődött minden, 1974-ben.
Nem mindenki tudja honnan ered a nevetek.
Nekünk ott az első formációban Béli Katalin nevető hölgy volt a basszusgitárosunk, aki cselló szakos tanárnak készült, és bizony meg kellett küzdeni azért, hogy játszasson velünk, mert a suliból nem nagyon akarták engedélyezni ezt akkoriban még. És Béli Katika volt az, akit aztán a szólógitárosunk és az édesapja egy könnyes szuszukon lévő Edda versek, Edda dalok, régi Edda énekek című könyv előkerült, és akkor úgy adták az Edda nevet ennek a Miskolci kezdeti egyetemi zenekarnak, és aztán amikor oda kerültem, akkor hozzápasztottuk a műveket, a munkajelképet, a melójelképet, a leinkolászat a művek adta az ötletet, és így lettünk mi Edda művekké.
Azért abban az időszakban a rockzenekarok azok egy kicsit olyan tiltakozások voltak a rendszer ellen. Volt ebben ilyen is?
Hát hallja, mert a rendszer is tiltakozott ellen.
Az biztos.
Mert nem volt kölcsönösen, azért nagyon megmutatta ez a történet magát. Igen, hát nem voltunk rendszerkompatibilisek, ez biztos. Kilógtunk a dologból, a sorból, a hosszúhajunkkal, a gyűrűjeinkkel, a dalainkkal elsősorban, az elképzeléseinkkel és a jövőről alakozott elképzeléseinkkel, hogy hogyan kéne létezni szabadon és szépen. Ahol lehetett, ott azért ott betettek elég rendesen nekünk. Erről szintén akár külön két órát elbeszélgethetnénk, hogy hogyan volt ez, de nekünk meg még ott volt a leküzdendő az a 186-200 kilométer, ami Pest Miskolc távolság volt.
Mindenki ismert ott egymást, amikor összejöttetek a zenekarba?
Az eredendő zenekarban ott volt ez az egyetemi zenekar, az Edda egyetemi zenekar, és az énekesöket elvitték Katalának, és akkor egy énekesre volt szükségük. Én jelentkeztem a 12 horas Rámusz gitárommal, elénekeltem néhány dalt, és néhány dal után élettem az énekes, és aztán egy 6 hónap múlva meg már a zenekarvezető is Halász Jóskától megkaptam, hogy nekem akkor több idő volt, mellette építőipari technikumot végeztem, és ott dolgoztam az egyetem mellett pár méterre, úgyhogy én szervező, koncertszervező is lettem, ahogy mondják ma, akkor buli szervező. És így aztán egészen hamar beilleszkedtem szerintem a történetbe, sőt vittem, ami a lényeges volt nagyon, hogy vittem a sportból minden magammal. És azért elég hamar, hát, hogy úgy mondjam, a roknyelmű gatyába ráztam a dolgokat, mert azért elég laza volt ez. Olyan laza egyetemista szinten működött a történet, és én nem tudtam, hogy annak az a neve, hogy profizmus, de valami olyasmiféle kezdett kialakulni. Egyre jobban kellettünk, ahova mentünk, mi pontosan megérkeztünk, pontosan azt játszottuk, amit kértek tőlünk, és utána csomagoltunk, és mentünk, és lehetett ránk számítani. És azért akkoriban a zenei világát, hogy én nem finom, hogy lazább volt ettől.
Úgyhogy akkor saját számokat játszottatok már a kezdetektől fogva, vagy más egyebet?
A legelső pillanat, ahogy én oda kerültem, a legelső pillanatoktól kezdve Ferenc Zoltán szólógitárosnak voltak dalai, akkor ő volt a dalszerző abban a formációban, és voltak dalaink, igen.
Melyik volt az első?
A Húzd meg magad. Ez volt a nagyon, akkor ez egy nagyon gyorsan sláger lett. Húzd meg magad, és mi volt a másik, azt nézd már, hirtelen akadna, húzd meg magad, hát toltuk, és az éneket. Úgyhogy akkor már igen, és aztán természetesen, amikor ők elvégezték az egyetemünket két évre rá, szereztünk még közösen egy ori vizsgát, ami nagy kincs volt akkor.
Az mit kellett csinálni?
Budapestre feljönni, és egy bizottság előtt egy számlistát megmutatni, amit tudunk, és ebből ők kiválasztották, hogy melyiket kell játszani. Tehát vizsga volt.
És hogy fogadták? Hát azért, mint mondtad, rockzenekar.
Igen, mi megpróbáltuk visszafogottabban létezni jó tanácsra, ott a helyi jó tanácsra, visszafogottabban játszani, és megkaptuk azonnal, meg azért nagyon jók voltunk, ötszólamú vokált énekeltünk, tehát akkor azért az nem volt jellemző, ötszólamú vokált, Halász Jóska dobosunk, abszolút hallással rendelkezett, és úgy osztották ki a vokálokat, hogy néztük, ebből mi lesz. Ezt csak megszólaltunk, és csodálatosan énekeltünk, úgyhogy gyorsan.
Mit választottak ki, arra emlékszel?
Nem.
Nem emlékszel.
Az egyik dal az biztos, hogy generálnóta volt.
És akkor az orvvizsga mire jogosított?
Az hiba... Micsoda! Hát kaptam egy kis szürke igazolványt, és bele volt írva, hogy Pataki Attila hivatásos előadó művész. Na, én ezt mutogattam a családban mindenütt.
A szocializmusban nem volt munkanélküliség.
Nem, meggondoskodtak róla. Tehát bevihetett a zsaru akár, ha akart, és aztán bármi történetet, de mondom, nekünk meg lett ez a vizsga. Plusz, hát onnan már azért elindult az, hogy például engedélyem volt arra, hogy szervezek zenekarokat és előadókat, és akkor Iász Gábor, Bakacsi Béla, mitől jöttek le műsorokkal, és mi meg játszottuk előttük 30 percet, azt én szerveztem a hulit, utána pedig ők nyomták a maguk humoros részét, minden, és az egy másfél órás műsorán keveredett, így indult a rákendelul valahogy.
És nem próbáltak ott ellehetetleníteni, hogy ne tudjatok létezni?
Azt végigpróbálták, azt mindig próbálták, hát az bármi volt, konfliktusok halmaza volt, különböző megyékben különböző rendőrkapitányok különböző módon fogták föl, voltak puhább megyék, és voltak keményebb megyék. Például a Tatabánya az mindig kemény megye volt, tehát ott mindig volt konfliktus. Ott amikor rockbuli volt, akkor a rendőrség szinte mint egy független létező, lényegesen abnormálisan magas létszámú rendőri egységeket küldtek ki rá, igazoltatták a gyerekeket, megverték őket, szó szerint így kaptak a gumibottal, bármit okoskodott bármelyik, vagy indok nélkül is elrepültek pofonok egyébként minden. Nekem volt ott a Tatai Szabad részeben egy nagyon nagy konfliktus, amikor ott felálltak oldalt gumibot, a hajlítgat vegyek, és én szórólapot szórtam szét, és a gyerekek úgy előre ugráltak, és felszedték a földön, és ezek megberohantak, és nekik estek. Én meg nekik estem, ami belefért a színpadról. Nekünk azért sok mindenben más volt, mert én nem mondom, meg mindig meg kellett tenni ezt a 186 kilométert, meg kellett tennünk, és utána eltűntünk, mint Rambó, tehát ebben szerencsénk volt, hogy nem voltunk itt a Erdős Péter nevezető cezaromániás mindenható könnyűzenei, mindenható főnök előtt, orra előtt. És mint Rambó, vissza a dzsungelbe Miskolcra, meg kellett tenni az utat.
De olyan koncertetek nem volt, amire azt mondták, hogy lefújva nem lehet?
Úgyis nem. Minden volt. Mindenfajta volt. Nekünk mindenfajta volt, hogy ne. De buta dolog, mert én nem vagyok odaérte, de ezért a használt közmondás vagy mondásért, hogy tudnám, mi nem ölnek, az erősít. De valami, mégis van benne valami. Tehát minket mindez pont arra sarkott, hogy azért is. Tehát nagyon kevés zenekar volt, aki ezek miatt abba hagyta. Azért is akkor. Egy nagyon nagy azért is volt bennünk. És meggyőződésem minden túlzás nélkül, mert nekem itt most ebben a szituációban, pozícióban, ahol vagyok, erre nincs igazán szükségem, semmilyen formában, de meggyőződésem, hogy a zenének, a könyvzenének ez az ága, ami akkor a rockzenei világ képviselte, az nagyban hozzájárult, és nem is egészségtelen önbizalma, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy hamarabb oldódott meg a dolog. És indultunk el valami felé, amiben belehittük azt, hogy ez most már aztán a végképp az abszolút szabadság. Már azért egyszerű, mert tudjuk, hogy ilyen nincs. Az tényleg így volt, hogy a pillanat művészetévé vált, mert egy film is mire elkészült, gondolod, de szegény szövegkönyvíró a haja kiperget, mert úgy átformálták és átrakították, amit ő szeretett volna. Tehát minden színházban is tényleg olyan szín, hogy egy darab mire elkészült. Ha hétfőn mi, nekünk tetszett az a szöveg, azon éten csináltak az ennyi, szombaton akartuk, játszhattuk.
De be tudtatok kerülni a rádióba? Mert hát azért ugye nem volt ilyen sok rádió.
De elindult, tehát ott azért a 80-as évek azok hoztak egy ilyen, ugye 75-76-tól 80-ig már hoztak lehetőségeket itt-ott felvenni. Nekünk Béka volt az, aki Béka nevezetű elvezeték névvel. Béka volt az, aki a Ródvilágon nagyon-nagyon nagy nevet szerzett magának, és a Miskolci Színháznál dolgozott. És akkor ő volt az, aki, amikor egyszer Miskolcon játszottunk itt, akkor jött valami csapat, tévés csapat, és akkor egyszer csak szólt, hogy itt most fel lehetne rántani két dalt. Mit csinálni? Még rántani, és értettem, hogy szóval itt fel tudunk venni két dalt. És akkor emeltek igazán felvételi formát, ott töltött először nekünk az Állam és a Minden Sarkon. Hogy ezer hála Békának, aki már oda állt rohallgat minket.
Kikerülhetetlen ebben az időszakban, ugye akkor már sokan megírták azóta, hogy milyen besúgó rendszer működött. Veletek szemben is volt ilyen?
Hát engem elért, tehát nekem engem meg volt, kaptam ebből is, de hát az Orinál volt, hogy ezt csak vettük egy Ori műsorba, bekerültünk, és akkor a harmadik buli után én meg nem mondom a nevét embernek, mert én anyukám arra tanított, hogy a rosszat azt mindig felejtsd ki, mert csak téged öl. Tehát nem tudom, ki volt az, aki azt be kellett menni, de valamilyen elvtárs volt, és akkor mondta, hogy vagy azt mondja, egy oldalra írja le, azt mondja, hogy a maga mi zenekarvezető, hogy hogy látta az eseményeket, mindent. De hát én meg leírtam, tényleg leírtam, mert kutya jó volt, óriási buli volt, taps voltak, mire leírtam, bevittem, és a maga hülyéskedik velem. Én? Miért? Hát ez mi? Hát mondom, leírtam, hogy itt van leírva, hogy mi volt a koncerten, mondom, fantasztikus volt, Siófok volt, vagy valami, itt tudom, volt. De azt mondja, hogy milyen események történtek, mikről beszéltek az emberek, meg mi? Hát mondom, én semmit nem hallottam az embereket beszélni, mondom, játszunk elég hangosan, tehát az emberek mit beszéltek, nem tudom, értettem már akkor rögtön felfogtam pillanatok alatt.
Téged nem próbáltak beszervezni? Akkor,
hát a beszervezés, az nem tudom, az milyen formát öltötte, nekem inkább én eddig jutottam el. Egyetlen egyszer volt egy olyan, hogy egy esti hírlapos újságírón keresztül felajánlották, hogy ki lehet menni Svájcba, és valami sulit el lehet végezni, diplomot a képző Svájcban, na hát az aztán, és mennyi idő kérdeztem, mert az, hogy diplomot a képző, az nem hangzott nekem rosszul. De mennyi idő? Hát azt mondja, az első egy 6 hónap, és utána majd ahogy alakul, és jaj, mondom, de nekem is van az Eddám. Hát mondom, akkor nem lesz belőlem diplomata, de hát ezt nagyon gondoljam meg, mert az óriási lehetőség. Akkor kezdték már, akik hátulról sejtették, hogy jön a váltás, ez a milyen rendszer, változtatás, vagy változás, akkor már elkezdték nevelgetni a saját következő érkezőket, és mondtam, nem az Eddám a mindenem, biztos, hogy nem meg én alkalmat vagyok a diplomáciára is, meg nem vagyok egy diplomatikus alkat, akkor már mindent mondtam. És ezt is megúsztam.
Na hát biztos nem volt ez egy könnyű korszak, majd ezen is hamarosan
de ezen segítettek a gyönyörű lányok. Hát ott voltak előre a ragyogó tekintetek, a srácok szakadtak értünk. Olyan bulik voltak, ami elmondhatatlan gyönyörűséges volt. Nekem már a 74-től a 77-78-ig is, amíg a Bakkacsos Eddát összerántottam, addig is az a szakasz. Fantasztikus dolgokat éltünk meg a zenében, a zenei világ, a zene, hogy megnyílt a lehetőség, egyre profibbakká váltunk, egyre profibb dalokat tudtunk írni, egyre olyanabbakat, amiket szerettünk volna, és tényleg a mi első lemezünk azért nagyon meghatározó volt ebben a műfajban, mert ma is, én például tegnap, tudod, olyan érdekes, hogy mit hallgattunk este, Orsikért, hogy tegyük föl, kaptam még Hajdú Peditől én egy mono lemezjátszót, és felraktam az egyes albumot, és teljesen modern hangszerelés volt az akkor nagyon, most is jó. Ha ugyanúgy eljátszok, hogy akkor játszottuk, akkor ez a dalma nem lóg ki a műsorról.
A Kör című szám szólt. Én azt gondolom, hogy ezt mindenki ismeri, szereti. Ez az egyik legjobb számotok?
Igen, a Kör meghatározó dallá változott. Kiharcolta magának ott az első ötben legalább ott van, az biztos. És érdekes, hogy egyszer valamikor felméréseket végeztünk, és az éjjel érkezem csípte el az első helyet. Én más gondol, azt gondoltam, hogy például hűtlen vagy, és én nem az éjjel érkezem, de a Kör az ott van. Mondjuk a 10-be biztos, hogy ott van. De Edda buli nem nagyon hangozhat el annélkül. Ilyen nagy létszámban létezünk itt együtt, itt a földnevű bolygón, de mégis az ember jó párszor, jó sokszor mindenki, a legvastagabb is, meg a legszegényebb is. Nek is meg kell élnie azt, hogy bizony egyedül vagy. Azért ezt próbáltam néha dalba megírni, aztán egyedül blues egyébek, minden próbáltam úgy megírni, és aztán a végén sikerült a Kozmikus Magány című dalba belefogalmazni, hogy bizony nagy vándorok vagyunk, de egyedül jössz és egyedül mész.
Viszont az 50 év alatt azért nem olyan sokat változott a társaság, amikor változott, akkor inkább ilyen kívülállókok miatt, akár betegség, stb. Ugye Attila?
Ez abszolút így van. Itt van a nyakamban egy csodálatos érme, és arra arról, hogy 50 év, Eddám üveg 50 év, és mindegyikünk hozzátette magáit ez az 50 évhez, teszi most is. Egy különleges lehetőség, életlehetőség, amit a Teremtő Istentől kaptunk, mi ezt napról napra jobban megbecsüljük, tehát nagyon-nagyon értékeljük, és értékelni is fogjuk az utolsó pillanatig, utolsó leletig. A zene az egyik legmagasabb szintű rezgésforma, tanultam Krisztiántól lehetőség átadni érzelmeket. Hát akkor ezt használjuk jóra, mi jóra használjuk, szeretet viszünk és szeretetet kapunk. Mi lehetett a jobb meló, jobb munka? Nincs. A mi munkánk ez. És megpróbáljuk egyre még jobban végezni, mint ez.
Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk megkezdett beszélgetésünket Pataki Attilával.
Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
A Brazília-Norvégia 8-döntővel folytatódik a világbajnokság programja. Nem közlekednek hajók a Duna-Szentendrei szakaszán, marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Elsőként Marokkó jutott a 8 közé a labdarúgó világbajnokságon, miután 3-0-ra legyőzte Kanadát. A végeredményt Rahimi állította be a 98. percben. Az első két marokkói gól pedig Unai nevéhez fűződik. Kylian Mbappé 11-es góljával Franciaország 1-0-ra legyőzte a 8-döntőben Paraguayt, ezzel pedig szintén negyeddöntős. A Real Madrid klasszisának ez volt a 7. gólja a tornán, így Lionel Messivel holt versenyben vezeti a góllövő listát. A francia válogatott a negyeddöntőben csütörtökön magyar idő szerint 22 órakor Marokkóval játszik Bostonban. A világbajnokság következő 8-döntőjében Brazília és Norvégia csap össze egymással New Yorkban. A találkozót ma 22 órakor a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A sprintfutam megnyerése után az időmérőn is Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es brit nagydíjon. A 19 éves olasz versenyző idén már 5. alkalommal indulhat a pole pozícióból. Óriási meglepetésre kiesett a címvédő a wimbledoni füvespályás Grand Slam torna női egyesében. Iga Swiatek 2 játszmában kapott ki Alexandra Ialától. A második helyen kiemelt kazah Jelena Rybakina is búcsúzott, miután 2 szedben vereséget szenvedett a belga Elise Mertens-től a 3. fordulóban. Ezzel pedig eldőlt, hogy az idei ausztrál nyílt bajnokságon győztes Rybakina biztosan nem veheti át a vezetést a világranglistán. Erre ugyanis csak akkor lett volna esélye, ha legalább a negyed döntőig eljut. Búcsúzott továbbá a tavalyi döntős Amanda Anisimova is.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja. A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és a Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. A módosítás részeként dönthetnek majd a képviselők arról is, hogy a vármegyéket visszanevezzék megyékre. A bírák kezdeményezhessék vezetőik visszahívását, és megszűnjön az önálló országgyűlési őrség. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskola kezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. A tehetséggondozás mellett az innovációs szemlélet kiterjesztése is szükséges Magyarországon, ezért stratégiai cél a Nemzeti Tudós Képző Akadémia további erősítése. Hangsúlyozta az intézmény diplomátadó ünnepségén a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hozzátette, kevés ország épít ki ilyen erős mentorhálózatot, és kevesen gondolkodnak ennyire hosszú távon. A Magyar Tudományos Akadémia épületében rendezett eseményen több mint 730 középiskolás Szentgyörgyi diák vehette át a különböző fokozatú diplomát. Riasztották a magyar gripeneket egy kínai utasszállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Úszóverseny miatt nem közlekedhetnek a hajók ma délelőtt a Duna-Szentendrei szakaszán a Postástrand és a Budakalászi Dunasétány között. Az indulók egyesével rajtolnak majd, a hatóságok ezért délig teljes hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak, a versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vízen.
Közlekedés.
Az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál a külső sávban aszfaltot javítanak. A munkavégzés mögött időszakosan torlódik a forgalom. Aki bármi rendkívülit lehet az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26-31 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Just a young girl with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder.
Thunder, 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 thunder,
thunder, thunder, thunder, thunder, thunder,
thunder,
thunder, feel the thunder, lightning and the thunder, thunder, feel the thunder.
Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping.
A magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Csak szállj a magasba. Ne szállj le, kérlek nagyon. Itt lent most hideg van. Szemeddel éges el. Csak játsz a szívemmel. Csak játsz a szívemmel.
mindenhol szeretlek, velem most téved el. Csak játsz a szívemmel, csak játsz a szívemmel.
Szám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kedves hallgatók, folytatjuk megkezdett beszélgetésünket Pataki Attilával, aki csütörtökön ünnepelte 75. születésnapját.
Nem tudom kihagyni a kérdést, mert bárkivel beszéltem, akkor mindenki mondta, hogy azért kérdezzem meg az Attilától, hogy mi van az UFO-kkal, mert ez valahogy annyira érdekli az embereket.
Halvány gőzöm sincs.
Volt egy ilyen megnyilvánulásod, ami...
Halvány gőzöm sincs, hogy mi van az UFO-kkal. Ez azért, én megértem meg mindent, de én tiszta szívvel azt tudom ajánlani, hogy akit ez a téma érdekel, először menjen fel az internetre, ott rengeteg valós és valótlan dologgal fog találkozni, ott meg kell próbálni kiszűrni, ami neki valóságosnak tűnik. Be kell indulni a kályhától is, egy ilyen műsor nem alkalmas arra, hogy ezt kibontja az ember. Amúgy pedig ha végtelen a létezés, akkor a forma is végtelen, amilyen formában megjelenhet a létezés. És hogyha ez végtelen, akkor végtelen formában létezünk, végtelen formai alakban létezhet, a létezés mutathatja meg magát. Ezért aztán, ez nem tudom, hogy milyen nevet adunk neki, meg nem adunk neki nevet, éppen olyan objektum, ami mozog, forog, vagy éppen úszó, és a víz alól jön föl valamilyen szerkezet, az egy biztos, az végtelen nagy képviség lenne bárkitől azt gondolni, hogy egyedül vagyunk ebben az végtelen létezésben. Hát az egészségtelen dolog. Úgyhogy utána kell nézni, utána kell olvasni, és az ember sok mindent. Vannak a láthatat és láthatatlan dolgok. Én onnan kezdtem gyermekkoromban, és az nagyon érdekelt, és aztán jött a tátos időszak, amikor Kovács Andrástól megtanultam a pálcával mérni a láthatatlan dolgokat, és akkor tovább utána olvastam, még jobban érdekelt, és ma meg a helyén tudom kezelni ugyanúgy, mint bármi mást. Érkezünk, jövünk, leélünk egy életidőt, és megyünk tovább. A létezés végtelen. Én nagyon-nagyon szerettem volna nagyon sokáig mindent tudni, és azért mentem utána, és érdekeltek a dolgok, és aztán rájöttem, hogy ez képtelenség. Egészen boldogan tudok létezni abban, amennyit éppen megadott a sors, meg az ég, abban gazdálkodom, és mindenképpen megpróbálok a jelenben maradni, a jelenlétben most, a mostban létezni, Eckhart-tól nem most hatalma, most a jelenlét ez számít. Ez valóság, és ez most megvan, most veled beszélgetünk, és ez a legfontosabb. És aztán most megyek, azt hívom, mondjuk a következő fontos dolog után, amit neki el kell intézni, amerre megy meg én is.
Olyan dalokat írtok, amiket a csapat is nagyon szeret, és mi lesz a jövő? Mert azért jövőre is gondolni kell az együttesnek.
Igen, én nagy álmodózó is vagyok, meg voltam ők is, meg aztán jó teremtő is vagyok, ezt az elmúlt 50 évemben bizonyítottam, és én tovább teremtem, ami az én dolgom az Eddában. Mindenkinek a maga dolgát kell tovább teremtenie, de azt hiszem, hogy egészen jól teremtgetünk, egészen ügyesen, és azt nem akarjuk abba hagyni, jelenleg ez biztos. Most is hiszem, hogy jókat teremtünk, a nyárra jó csodálatosan jó koncerteket, találkozásokat az Edda táborral, és azon szerencsés fiskók közé tartozunk, akik ebben az Edda Művek nevű zenekarban játszhatnak, zenélhetnek. Én már nagyon-nagyon hosszú évek óta ezer áldás a Teremtő Istennek érte, és köszönet, hogy ez így lehet.
Igen, hát ezt megmutatta a Covid-járvány, mert sok zenekar panaszkodott, hogy bizony a Covid ügye alatt ott nem tudta koncertekre menni, sokan nem is találták a helyüket. De akkor mit csináltatok? Írtatok új számokat?
Hát én ott egy nagy lemezét összeírtam, az biztos, ami a szövegvilágát illeti. Elfogadással, akkor éppen elfogadással léteztem, mert akkor éppen az elfogadást gyakoroltam, tanultam, de semmiképpen nem tudták részévé tenni az életemnek, és láttam olyanokat is, akik akár a boltba, hogy mentünk, hát mondjam, hogy lánykák megyek, hogy szinte gőgösen ment ebből az állarccal, vagy mi a lófütyel, amivel járni kellett, és láttam, hogy az élete részévé vált, és az enyém és soha. Tehát én nekem a Covid-dal és a rettenettel, amit a Covid vírussal kapcsolatban semmilyen dolgunk nem volt egymással, nincs, és nem is lesz. Az az ő világ aljassága, hogy ezt létrehozták, mert ember hozta létre, és viszi magával a puttony. Tehát ez lényeges, nagyon lényeges, hogy a mellett Krisztiántól az alapvetések egyike mellett, hogy mindig a gyilkos veszít. Nagyon fontos, hogy soha ne felejtsen senki, hogy a puttony, amit megy át, az a sajátja lesz ott hátul, amit visz, a saját tasója, a saját életét viszi át, és a saját tetteit. És mindenki kap. Tehát mindent visszakap. A karma működik egyik legerősebb törvénye az univerzumnak. Na nem rögtön biztos, tehát ha most egy pofont kapsz, akkor következő érted, de nem rögtön abban kezd fölni, hogy kisgyerekként pofozgatnak, de visszakapod. Biztos. Pontosan olyan ajánlóban, ahogy te cselekszel. Amit teszel, az lesz belőle, amit teszel, azzá leszel.
Viszont az 50 év alatt azért nem olyan sokat változott a társaság, amikor változott, akkor inkább ilyen kívülállókok miatt, akár betegség, stb. Ugye, Attila?
Ez abszolút így van. Itt van a nyakamban egy csodálatos érme, és arra van, hogy 50 év. Ebben művek 50 év, és mindegyikünk hozzátette magáit ez az 50 évhez, teszi most is. Egy különleges lehetőség, életlehetőség, amit a Teremtő Istentől kaptunk, mi ezt napról napra jobban megbecsüljük, tehát nagyon-nagyon értékeljük, és értékelni is fogjuk az utolsó pillanatig, utolsó leletig. A zene az egyik legmagasabb szintű rezgésforma, azt tanultam Krisztiántól, lehetőség átadni érzelmeket. Hát akkor ezt használjuk jóra, mi jóra használjuk, szeretet viszünk és szeretetet kapunk. Mi lehetett, hogy jobb meló, jobb munka? Nincs. Ami mi munkánk ez. És megpróbáljuk egyébként még jobban végezni, mint eddig.
Krisztián nevét nagyon sokszor említetted, ő neked az inspiráció?
Nem, ő mesterem és a barátom is egyben, igen. Ő egy hatalmas entitás, univerzumok között utazó, végtelen, halhatatlan lény tulajdonképpen. Nagy csoda ő, hatalmas tanító, tisztelem és szeretem.
Attila és a fiaddal a színpadon együtt, az milyen volt?
Szintén hatalmas ajándék az élettől. Ebben úgy igazán, ebben is én hittem egyedül. Még ő sem annyira jó ideig, de ma ez nagy ajándék, és jó érzéssel tölt el. Boldogság ott van. Ha meg véletlenül nekem menni kell, akkor a dalok fognak tovább szólni, és kész.
Na, de ezt még azért nem tervezett, hanem inkább a dalokat.
Odébb van még. Én tudom is, hogy odébb van, nem csak tervezgetni, én tudom, hogy odébb van.
Kedves hallgatók, Pataki Attilával készült beszélgetésünket hallgathatták meg 75. születésnapja alkalmából. Köszöni a figyelmüket, Balogh Balázs!
Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi.
Valahol benned él egy kis világ, ahol minden szép és jó talál. Gyere és képzeld el, hogy mindent látsz, amikor te és én és senki más. Nekem is van egy álmom olykor szép, amikor látlak, mint egy álomkép. Egyedül vagy, tudod, néha másnak látsz, pedig csak éber álom az, amit látsz. Csak ez a kis világ, miben élhetünk, csak ez a kettőnké, amit félthetünk. Tudom, hogy félsz, ha egyedül maradnál, pedig lennék
kis világ, miben élhetünk, csak ez a kettőnké, amit félthetünk. Tudom, hogy félsz, ha egyedül maradnál, pedig lennék veled, ha akarnál. Valahol benned él egy kis világ, ahol minden szép és jó talán. Gyere és képzeld el, hogy mindent látsz, amikor te és én és senki más. És senki, és senki, és senki, és senki más.
Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejött. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobb között.
De Magyarország legyen az olimpiát!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrát!
Hajrá, magyarok!
Hey, what up, boy?
Yo, we about to slide to the other side of town to play a little football. You trying to come?
I'm gonna be there in like 5 minutes.
All right, cool. I'm gonna let the people know you slide.
All right.
For sure.
Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. And count all the reasons we are the champions. Ain't no turning, turning back. Saying, oh, can't you taste the feeling, feeling. Saying, oh, we all together singing. Look how far we come now. Ready to people, a new day has just begun, and I wear my colors on my back. Yeah. We created equal, one race and that's human. Can't wait till they all see us. Hands up for your colors. Represent your country, raise your flag, show your two colors.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Önök kérték minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban.
Budapesten az FM 105.9-en.
Csajok ligája, a Nemzeti Sport Rádió női labdarúgó magazinja. Budapesten az FM 105.9-en.
Repül az idő, repül méghozzá iszonyatos sebességgel. Ez a Csajok ligája 10. része. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, a stúdióban pedig köszöntöm Albert Gábort. Hát tényleg, ahogy mondom, repül az idő, és nem is gondoltam volna, hogy ennyire pikpak, ilyen hamar elérünk a 10. részhez. Szia, Gábor!
Igen, öregszünk. Ugye a lányok ezt nem lehet elmondani, de valószínűleg ez lehet az oka.
Nagyon gyorsan elment ez a szezon is. Milyen volt a mögöttünk hagyott időszak? Először most nézzük csak a magyar dolgokat, a Simple Ligát.
Ugye, ha azt nézzük, hogy az a négy csapat végzett az első négy helyen, amelyre számítani lehetett, akkor azt mondom, hogy a várakozásoknak megfelelően zajlott a bajnokság. Ha egy picit már belenézek, akkor azt gondolom, hogy sok érdekességet láthatunk. Tehát, ahogy tavaly az előző szezon végén a Győr tűnt erősebbnek a Fradinál, úgyha csak a lehetőségeket meg a játékos anyagot nézzük, akkor lehetett azt mondani, hogy egy kiegyenlített döntő várható, ezzel szemben a Fradi Albert Florian vezérletével
több mint tükör
átgázolt a Puskáson. Nekem meglepetés volt, bár többekkel beszéltem azóta, és vitatkoznak velem, és érvelnek, hogy nem jól gondolom ezt, hogy az MTK elbukta a harmadik helyért a csatát a Győrrel két vereséggel, hiszen az MTK a bajnokságban soha nem állt a harmadik helynél rosszabb helyen, és végül negyedik lett. És aztán, ami meg érdekes a vége felé, az, hogy a Budaörs viszonylag simán kiesett, és az utolsó fordulóban dőlt el az, hogy végül a Szombathelyi Viktória, szándékosan nem azt mondom, hogy maradt első osztályú, hanem harcoltak ki a jogot arra, hogy első osztályú legyen, mert gondolom, hogy beszélünk róla, hogy ez így lesz-e.
Igen. Már csak azért is, mert hogy egyébként, és akkor ha már az MTK-t is említetted, az egyik legjobban erősítő társaságnak talán ők tűnnek az Újpest mellett itt a nyári időszaka, náluk hozza a legizgalmasabb kérdéseket pozitív irányban.
Nem tudom, ez egy érdekes dolog. Ha ezt az Újpestre mondod, akkor én azt gondolom, az Újpest a MOL háttérrel évről évre egyre erősebb lesz.
Az MTK-ra is.
Az MTK-nál ezt játsszuk le nevekben, mert én ebben nem vagyok egészen biztos. Azért elment Siklér Kinga is valószínűleg pont az Újpestbe. Nem tudni, vagy legalábbis én nem tudom, hogy Vágó Fanni marad, vagy nem marad.
Én úgy tudom, hogy igen.
Én nem tudom, azért mondom ezt így kérdőjel a végén. A fiatalok közül például Szabó Melissa elment Győrbe, ott szerintem sebességkérdésben a Győr ezzel elősödött. Kétségtelen az egyik kedvenc utánpótlásko játékosom Filip Zsuzsi, aki 16 évesen 4 gólt rúgott a Szexárdban, ő valószínűleg MTK-s lesz, tehát az egy erősítés. Szóval nem tudom, még ki tudsz még, hogy kit igazolt az MTK.
Egyelőre nagyjából ezeket a neveket, amiket soroltál, csak minden esetre látva például azt, hogy a Fradi kerete hogyan változik, egy Vágó Fannit, ha tényleg meg tud tartani az MTK, szerintem az óriási erősítés.
Igen, hát abban teljesen igazad van, hogy sokszor a legnagyobb erősítés az, ha valaki nem megy el. Egyébként azt gondolom, hogy Albert Roy is ezen bűvészkedik a Fradiban, hiszen ott azt nem tudom pontosan a számokat, hogy nem legyek őszinte, tudom, de nem mondom el a pontos számokat, tehát azért jelentősen csökken a költségvetése, de hogy ott is azért meghatározó emberek maradnak, úgy tűnik, tehát hogy egy erős kezdőcsapata lesz, onnan, ha beszélhetünk nevekről, ugye Hanász van, de elment az AS Rómába, egyel az utánpótlásba, de ugye ő úgy szállt be a Fradiba a Soroksár után, mint egész életében a Fradiban futballozott volna 16 évesen, 2009-esként. Ott az egy nagy kérdés, hogy Edwards meddig tud maradni, ugye mert december 31-ig van élőszerzése, az egy nagy érvágás lenne. Nagy érvágás, hogy nagy van ez a, akit ugye Albert Folyan épített föl, és tanította meg arra, hogy a fizikumát hogyan tudja Hóri használni. Hóri Orvos
termet építem.
Gondolkodtam, hogy ezt nőnél ottól megfogalmazni, úgyhogy te segítettél, ahogy ez szokott lenni, és ő elmegy a Bundesligába, aztán Túróci Anna, aki ugye...
De menjen is egyébként, ugye erről sokat beszéltünk légiósok kapcsán, nem?
Én azt gondolom, hogy mindenki menjen külföldre, aki olyan helyre tud menni, ahol játszik és fejlődik, és többet keres, mint itthon. És vannak olyan játékosok a Fradiban is, akiknek nagyon sok felől van megkeresésük. De
hiszen hogy, a Fradi nagyon jó szezont ment, és nem csak idehaza, hanem nemzetközi szinten is azért letett a névjegyét.
Bajnok lett, kupagyőztes lett, a BL táblára.
Történelmi nemzetközi sikerek, igen?
BL táblára került, aztán játszott az Európa Ligában, ugye hazai pályán rendezik majd augusztusban a BL második selejtező csoportkörét.
Mondjuk ez egy elég nehéz társaság jött.
Hát az
össze.
Egy lehetetlen feladat egyébként, most őszintén igen. Beszélünk, ugye a norvég bajnok került oda, amelyik jobb csapat, mint a Vålerenga, amelyik ellen tavaly a BL-ből kiesett a Fradi, de hogy a szabály az, hogyha ugye van egy négyfős csoport az első selejtező, akkor ott már nem kell játszani. Szerintem azért ezt jegyezzük meg, hogy ez nagy dolog. Tehát ez nem úgy van, hogy
van.
Kisorsoltak, hogy nem játszol, hanem olyan a koeficiens pontjaid olyanok, hogy nem kell abban részt, hanem a második körben kiemelt a Fradi, és kiemelt a
Bergen
nevű norvég bajnok csapat, és ugye az első selejtező körből jön valaki, ha az első meccset nyeri a Fradi, akkor legrosszabb esetben is az Európa Kupa második körében kell pályára lépni. Ha az első meccset elbukja, de a harmadik helyért győz, akkor az Európa Kupa első selejtező körébe kerül be. Tehát, hogy ezzel, hogy tavaly jól szerepelt, és az előző években sem szerepelt rosszul, bár nem jutott fel a táblára, a Fradi kiharcolt magának egy jó pozíciót, ezért is sajnálatos, vagy hát, szomorú igen, számomra, igen. Hogy a költségvetése az ennyit csökken, mert hogy egyébként azt az eredményt, amit a férfi csapata a Fradinak évek óta elér, és ez kalapemelés, tehát nem lekicsinylően mondom, sőt, azt a női labdarúgásban jóval kisebb pénzügyi befektetéssel el lehetne
és
érni.
És ráadásul én úgy tudom a számokat nem teljesen ismerve, de úgy hallottam, hogy a mostani nemzetközi szerepléssel szinte a költségvetésének a nagy részét, tehát a kétharmadát az UEFA-tól érkező pénzekkel le is vette a klub egyébként.
Hát igen, mert hogy kisebb lett a költségvetése. Nem, tehát a nő, tehát
de ezzel most még a, sok... még a most az mostani szezonos számokra mondom, hogy én valami ilyesmit hallottam.
Én azt gondolom, hogy szabad szemmel jól látható összeget kerestek a lányok a nemzetközi kupában, de nyilván ez még nem közelíti meg azokat a számokat, amit mondjuk a férfiaknál ugyanilyen teljesítményért kapni lehet. Sajnos most a BL-ben így kicsi esélye van a Fradinak, tehát az, hogy a norvég bajnokot legyőzze, az a női labdarúgásban az,
Mission az most ilyen. Mission a lehetetlen kategória, igen.
Bár egy meccsen bármi előfordult, ugye nézzük a férfi világbajnokságot.
Alapvetően persze pozitívan, de egyben reálisan is állunk a dolgokhoz, tehát mielőtt bárki is azt mondaná, hogy előre temetünk bárkit is, nem temetünk előre senkit, szimplán csak
jó, de láttad
reálisan állunk.
Kuraszaót láttad, a németek ellen gólt rúgni, a zöldföldi szigeteket láttad, még akár ma a napokban tovább is jutnak, fogalmi is mikor van a meccsük, tehát hogy a harmadik körben ők tovább jutnak, tehát hogy lehet a futballban, ugye mindig mondjuk, hogy egy meccs van, az elején valakit kiállítanak. Bármiért volt a valamelyik nagy csapat a világbajnokságon járt, a belgák. Ugye, és onnantól egyből borul a történet, de ezzel együtt persze az egy szinte lehetetlen küldetés, igen.
Na, egy picit viszont ne csak a nagyokról beszéljünk, bár ha már a nagyok, a Puskásról nem esett szó. Mi lesz a Puskás női csapatával, arról mit tudsz? Én azt látom, tapasztalom, érzékelem, mint hogyha kivárásra játszanának, de onnan is inkább egyelőre csak távozókról hallok.
Van egy leányzó, azt hiszem a Szarvasári, aki elmegy Amerikába, szerintem ez egy jó történet, tehát Amerikában a női futball az előrébb tart, mint a férfi, és látjuk a világbajnokságon, hogy a férfiaknak sem kell szégyenkezni. Szerintem az egy jó történet, hogyha egyre több magyar lány megy ki az Amerikai Egyesült Államokba futballozni, és aztán majd esetleg jön haza diplomával. Aztán a Polakovics elment, vagy elmegy Olaszországba. A külföldiekről is azt hallani, hogy nem lesznek, vagy nem ők lesznek jövőre. Nem tudom, hogy ott milyen változások lesznek, hogy lesznek-e akkorák, mint a férfi csapatnál látszanak, vagy sem. érdekes az, hogy egy kicsit átstruktúrálódik majd a női mezőny is az anyagi lehetőségek okán.
Van sajnos negatív hír is, amiről be kell számoljunk, ugye a Diósgyőr?
Igen, hát a Diósgyőrben úgy döntött a tulajdonosi kör.
Az átstruktúrálódás az konkrétan a megszűnést jelenti.
Ott azt jelenti egészen pontosan, hogy Diósgyőr kötője, valószínűleg Diósgyőr kötője Eger néven indul majd az eddigi egri csapat, amely nem tudott följutni a másodosztályban, a második helyen végzett a keleti csoportban. Az összes játékost a Diósgyőr elengedte, Bém Gábor, aki hosszú ideje építgette ezt a csapatot, a férfi NB3-as csapat vezetőedző lesz, és az egriek játszanak Diósgyőr néven. De van ennél egyébként rosszabb, mert a Budafok az egy tolvonással szüntette meg azt a női csapatot, ahol egy nagyon szisztematikus hosszútávú munka.
Több száz gyerek van, ugye? Több száz gyerek, 200-300.
Nekem a legfájdalmasabb ilyenkor ez, hogy szóval, hogy nem, inkább nem mondanék jelzőket, de hogy ez a sporttól, meg a sport szellemiségétől meglehetősen idegen.
Milyen? Tehát most ugye még nem látjuk az erőviszonyokat a jövőre nézve, de azért annyira nagyot nem tud változni a világ. Tehát a Ferencváros, MTK, Győr, tehát a hagyományos, az elmúlt években nagy csapatnak számító csapatok jó eséllyel ugyanúgy ott lesznek.
Itt ugye az a kérdés, hogy a Honvéd és az Újpest, amelynél mind a kettőnél azt merjük feltételezni, hogy stabil gazdasági háttérrel rendelkezik, vagy rendelkezhet, hogy ők hogyan tudnak erősíteni. A hazai piac az meglehetősen szűk.
Is, hogy egyébként a Honvédnál nem teljesen idilli a viszony, hogy így fogalmazzak a klubvezető és a vezetőedző között.
Azt a női vagy a férfiről beszélünk. Igen, férfinél ez megoldódott, ugye ott arról beszéltünk itt a hétfő esti fociórában többször, hogy a férfi csapat edzője és a elnöki tanácsadó vagy elnöki megbízott, tehát aki vezeti a klubot a mindennapokban, Sanyi között nem volt jó, viszont egy csere volt. Erről is beszéltünk, hogy mint Fóris Sándor, aki a vezető, és mind Dörnyei Balázs, aki a vezetőedző, megszállott, és a szó jó értelemben őrültje a női labdarúgásnak. Mindketten nagyon vehemens természetűek, és ez előfordult, ez néha együtt jár ütközéssel, de abban biztos vagyok, hogy ha van lehetőség a Honvédnak, akkor ott folyamatosan előre lépnek pont ezért. Aztán, hogy ők hogyan kezelik a feszültséget, az nyilván az ő dolguk.
Kik jönnek a másodosztályból, kikkel találkozunk majd a következő idényben a legjobbak között?
Ez a Videoton jutott föl a nyugati oldalon, és az Astra...
De ők vállalják a Videoton? Mert ott hallottam olyat, hogy ott egyelőre még nem dőlt el minden teljesen, vagy nem kristályosodott ki minden.
Sokáig én is azt hallottam, hogy nem vállalják. Az utóbbi időben én úgy tudom, hogy ott ők készülnek az első osztályra. Persze ezt majd akkor látjuk meg, hogyha végleges lesz.
Az Astra visszajutása az meg egy olyan dolog, mint hogy a Vasas följutott az NB1-be tulajdonképpen a fiúknál. Tehát egy
hát annál biztosabb azért, mert most nem veled vitatkozom, csak úgy belegondoltam, hogy azért a Vasas az sokáig nem volt kellően okos az NB2-ben.
Igen, viszont meg nyilván az Astra nem is a Vasashoz hasonló múlttal rendelkező, de női fociban nagyjából ezt olyannak lehet tekinteni.
Hát abszolút, egy speciális az Astra egyébként, mert az egy mindig is magánklub volt, tehát hogy őket nem érintette pozitív értelemben sem az akadémiai rendszer, sem a volt nagy állami pénz a női fociban itt-ott, hanem ugyanazt az utat járták. Turcoszki Sándor volt az edző, azt hallom, hogy nem ő lesz, nem vagyok ebben biztos. Ő volt az edző, és a télen ők nagyon komolyan erősítettek, tehát hogy úgy mentek az ősz végére, olyan helyzetben voltak, hogy volt reális esély arra, hogy följussanak az NB1-be, és a téli játékos időszakban ők jelentősen erősítettek, és akkor még a feljutás, meg kiesés még nem beszéltük ki, mert ugye itt van ez a Viktória kérdés.
Ez a Csajok Ligája 10. része, a Nemzeti Sportrádió labdarúgó, női labdarúgó magazinja, a stúdióban Elbert Gábor, és picit beszélgettünk a mögöttünk hagyott első osztályú idényről, a Simple Ligáról, viszont kicsit bővítsünk, és akkor vigyázó tekintetünket fordítsuk a külföldön szereplő játékosok irányába. Először válogatott, mert az Azerbajdzsán elleni csodálatos győzelemmel zárták a lányok itt a bajnokságot, vagy az idényt, ha lehet így fogalmazni, a Vasas stadionban egy teljesen méltatlan időpontban, amiközben a fiú válogatott Kazaksztánnal játszott, rendezték ezt a mérkőzést. Ezt, hogy mondjam, ezt az MLS irányába címezzük, hogy legközelebb legyenek már kedvesek más időpontot találni, vagy ki az, akinek ezt föl lehet róni, mert azért az nonsens, hogy van két válogatottad, és mind a kettőt egyszerre játszatod.
Szerintem igen, elsősorban az MLS felé kell ezt címezni, ahogy az is furcsa volt, hogy a bajnoki döntő, meg a bajnoki bronzmeccs is úgy volt időzítve, hogy a két meccset nem lehetett megnézni, miközben a Fradi pálya meg az MTK stadion az nincs messze egymástól, mert az is egymással lúgott. Én szerintem ezekre érdemes
volna. Ugye, tehát, hogy ez egy olyan pozitív ellenben építő jellegű kritika, amivel illetve...
Hát inkább kérés, persze. Hát, hogy ez észszerű van, hogy utánpótlás válogatott meccs ne legyen Magyarországon időpontban, akár lány sem, amikor a férfi válogatott játszik. Mert jó
ezt én,
volna.
Amikor ezt megtudtam, tehát döbbenettel néztem, én kint voltam a Vasas pályán ezen a női meccsen, és egyébként így is relatíve szép számmal voltak szurkolók, de hogyha nincs a fiú válogatottnak a meccse, vagy a férfi a válogatott nem, akkor játszik az, aztán ellen meggyőződésem, hogy ha nem is sokkal többen, de mondjuk egy 500 fővel biztos, hogy több lett.
És ez fontos egyébként, tehát annak idején, bocsános, ha hazabeszélek, amikor én a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára voltam, akkor leültünk a lányokkal, meg a válogatott stábjával megbeszélni, hogy többféle variáció van, roadshow az országban, és megyünk mindenfelé, és mindig máshol van a meccs, hogy választunk egy saját stadion, de ez Sopronra esett a választás, mert akkor ott nem volt futball, nem azért, mert az van közel. És a soproniakkal együtt azt meg tudtuk szervezni, hogy gyakorlatilag teltház előtt ment minden hazai selejtező, ez 2008-9-et írunk, tehát hogy meglehetősen régen volt, tehát nagyon igazad van abban, hogyha ez jókor van és munka van benne, akkor lehet komoly nézőszámot generálni.
Rémálomszerű céliga, de most már talán magunk mögött hagyhatjuk, ugye? Kérdezem is, megmondom is.
Igen, hát a lebonyolítás az érdekes, ugye aki megnyeri a csoportot, az följut a B-ligába, viszont a VB-selejtezőkre úgy kvalifikálja magát, hogy az A-ligából kap ellenfelet, hát ebbe belehúztunk a hollandokkal, ott nagyon nem kell majd sajnos izgulni, mert az két meccs, tehát ott nehezebb csodát tenni. De igen, ez a rémálomszerű C-ligát, ezt magunk mögött tudtuk, úgyhogy most mind a férfi, mind a női felnőtt labdarúgó válogatottunk a Nemzetek Ligában B-ligás.
Helyén van a női válogatottunk?
Én azt gondolom, hogy a helyén akkor van, hogyha a B-ligában úgy szerepel, hogy látszik, hogy az A-ligába juthat, vagy az A-ligába jut. Tehát én azt gondolom, hogy most már próbáltam itt összeírni, hogy de egy olyan 12-15, most nem számoltam meg, de hogy komoly helyeken, tehát Németországban, ma már
olaszok. A klubok, Gábor, ha összeírtad.
A klubokat? Tényleg, igen, várjál, klubok, látom is.
Névsor, klub, bármi, ami ott van előtted. Csak azért, hogy nyomatékosítsuk azokban a hallgatókban, akik esetleg most hallanak először női labdarúgással kapcsolatban, hogy ott tart a felnőtt női válogatott. Én most bevallom őszintén, számítva arra, hogy nálad ott lesz a lista, nem gyűjtöttem ki külön, de tehát jóval több, sőt nem, hogy jóval több, hanem egyértelműen a légiósok felé billen a nemzeti csapatban az arány, és ezek olyan játékosok, olyan klubokból, amelyek most férfi vonalra próbálom lefordítani, tehát mondjuk egy...
Nagyjából ugyanaz.
Igen, igen, tehát a Bundesliga, olasz bajnokság, angol bajnokság, tehát hogy jó helyről érkeznek, és a többségük játszik is rendszeresen, na jöhetnek a nevek.
Tehát, hogyha a klubokkal kezdem, a Leverkusenben játszik Turányi Lilla, Brémában játszik Németh Hanna, Kölnben játszik Zeller Dóra, aki volt már vendégünk, Lipcsében játszik Németh Dia, ott Rácz Zsófi a pályaedző, vagy asszisztensedző, Pápai Emőke, a Brémából igazolt Nürnbergbe, az olasz bajnokságban játszik Csiki Anna Kölcsönben, a Tattenhamből, az AS Rómában, ahol bajnokságot és kupát
van,
nyert, tehát
van.
Azért azt ne felejtsük el. Eddig az Inter csapatkapitánya volt Csiszárhenyi, aki átigazott az Atlético Madridba, tehát azért ezek nem hangoznak rosszul. Földős Beatrix, ő a Nürnbergben volt kölcsön az Interből, most visszamegy. De Kaján Zsanett a Párma játékosa.
Na, van ezt, hát ugye említettük, aki most teszi át a Fradiból a székhelyét ugye a Bundesligában majd.
Ha minden igaz, akkor Kotbusba, de ebben nem mernék megesküdni. Aztán van a Komóban játékosunk, ugye szintén volt vendégünk a Sári, aki a Lővenben.
Sári,
és
van.
Ő most a Lipcsébe igazolt, szintén a Bundesligában, Nagy Virág maradt a Lővenben. Vince Bory játszik a Zürichben, és még játszanak többen az osztrák Bundesligában, ami kicsit erősebb a nőknél, mint a férfiaknál, ráadásul ugye Sípos Lilla az osztrák Bundesligában az év játékosa lett, nem a csapatát. Tehát, hogy azért ez jól hangzik.
Ezt akartam mondani, hogy ez jól hangzik, és akkor ezek alapján, amit most itt mondtál az imént, akkor reális elvárás az, amit te megfogalmaztál, hogy annak örülnél, hogyha ha harcban lehetnénk az A-liga felé, vagy az A-ligába, jutásért? Tehát, hogy ezekkel a játékosokkal ezt reálisan el lehet érni? Mert sajnos ugye beszéltünk róla, hogy ez a rémálomszerű céliga itt volt mögöttünk, viszont tényleg olyan, ahogy ettől a csapattól elvárható, könnyedén abszolválták, és tényleg tükörsimán jutottak vissza.
Én azt gondolom, hogy én nem szeretek soha sportvezetőként, meg különösen elvárásokat megfogalmazni a sportolókkal szemben, de hogy ennek a csapatnak nem lenne jó, ha kiesés ellen kellene küzdeni a B-ligában. A stabil bennmaradás, én valahogy úgy fogalmaztam néhány perccel ezelőtt, hogy látszana az A-liga. Tehát, hogy inkább az A-ligába törekedne ez a csapat, mint sem, hogy azt tűzné ki célul, hogy nem esik ki a C-be.
Milyen a jövőkép az utánpótlás tekintve? Ugye ebben a bajnokságban nagyon sok fiatal játékost kellett, hát hogy mondjam, kötelezően szerepeltetni? Ugye az
de szerintem ez jó.
De ez jó?
Én ezt okay. Azért látom jónak.
Lesz ugye a hazai kontinens tornára készülünk majd.
Ami 2027 június, tehát hogy május-június.
U19-es, ugye?
Igen, az érettségi időszakában, tehát ez egy kihívás lesz. Már volt ilyen, hogy az angolok jöttek Telkibe Európában is selejtező tornát játszani a lányok, és küldtek tanárokat, és ott volt az érettségi nekik. Tehát, hogy azért ez megoldható, de hogy azért hozta azt a döntést a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy 2008. január 1-e után született játékosnak játszani kell az NB1-ben, megvan határozva összesen hány percet, mert hogy a 2008, 2009, 2010-es születésű lányok vehetnek részt ezen a kontinens tornán, és hogy adjunk lehetőséget arra, hogy minél többen szerepelnek. Az a jó egyébként, ha valaki úgy játszik, hogy alanyi jogon is játszana, nem csak azért, mert fiatal. Szerintem ez egy jó döntés, az a korosztályunk az erős. Én sokkal jobban örülnék, hogyha a központilag is sokkal erősebb támogatás, nem első pénzben, hanem szervezésben.
Igen, szóval a menedzselésben.
Igen, tehát hogy a női labdarúgást a helyére tennénk. És ahogy Európában már mindenhol, meg a világon is szinte mindenhol, ez egy elfogadott komoly csapatsport, hogyha ez idáig eljutnánk Magyarországon is, de ez egy hosszabb vagy nehezebb beszélgetést tárgya, de hogyha az a kérdésed, hogy mi a jövőkép, ha a gyerekek tehetségét nézzük, akkor én azt gondolom, hogy van remény, meg lehet bizakodni, sokkal több munkát meg tudást kell beletennie a sportágnak ahhoz, hogy abban az ütemben haladjunk, ahogy...
Vágó Fannival kezdtük, ugye összem ő volt az első résznek a vendége, és akkor azt mondod, hogy azért látszik, vagy látszódnak eredmények, hogyha így visszafelé tekintesz, ez például egy olyan eredmény, vagy egy olyan lépés, ez a U19-es Európa-bajnokság, ennek a megrendezése, az MLS részéről ez a szabály, hogy akkor a fiatalok játszanak, tehát ezek már abba az irányba mutatnak, vagy telhetetlenek vagyunk, és lehetne még több lépés, lehetne még nagyobb lépés, lehetne még látványosabb lépés. Ez lépés, ez abba az irányba lépés?
Ha ez telhetetlenség, akkor telhetetlenek vagyunk. Ez egy nagyon jó, szerintem egy nagyon jó döntés az
MLS-nek. Hogy mondjam, nem vagyunk? Akkor, tehát most értem, hogy mi ketten itt nagyon szeretnénk, hogy ez így legyen. Jelen pillanatban egyértelműen kisebbségben vagyunk, vagy csendesek vagyunk, és azért próbáljuk hallatni a hangunkat, hogy ez minél több emberhez eljusson. Ezért mondtam, hogy ahhoz, hogy ezt más is megértse, lehet, hogy ez másnak telhetetlenségnek tűnik.
Szóval abszolút, én tiszteletben tartom mindenkinek a véleményét. Azt szerintem azt érdemes mindenkinek látnia, vagy belátnia, hogy a világon a legnagyobb lépésben előre haladó csapatsport az a női labdarúgás. Azt is lehet látni, hogy Magyarországon még mindig a legolcsóbban finanszírozható, és a leghamarabb eredményre vezethető sportág ez volna. Példának szoktam mondani, amikor én voltam az MLS főtől 2008-9, a spanyolokkal egy szinten voltunk.
Igen, erről sokat beszéltünk.
A szerbeknek, emlékszem, hogy kim voltunk Szerbiában, a magyar lakta területen, és ők szünetbe odajöttek, és megkértek minket, hogy valahogy érjük el, hogy ne rúgjunk tizet, maradjunk egy számjegyűnél, mert botrány lesz. Most meg a szerbek előttünk vannak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy miközben nagyon sok dolog történt a női labdarúgásban, létesítményben, létszámban, az olló egyre csak nyílik, tehát mi haladunk nagyon, de hogy a többiek meg gyorsabban haladnak, és élek a gyanúk erre, hogy a szerbek nem költöttek erre annyit, mint mi.
És hát ahogyan kezdtük ezt a mostani adást, megint ilyen ellentmondásos helyzetbe kerülünk, mert miközben a válogatott kapcsán el tudjuk mondani, hogy nagyon sok játékosunk játszik külföldön, neves helyeken, jó csapatokban, akkor beszélünk arról, hogy a Diósgyőr megszűnik, a Fradinál költségcsökkentés, nem tudjuk, hogy mi lesz a bajnoki döntős Puskás sorsa. Tehát, hogy ezek ilyen olyan ellentmondások, amiket úgy nehezen tud értelmezni az ember.
Próbálok óvatosan fogalmazni, jó? Én azt gondolom, hogy ezek, amiket fölvetsz, ezek túlmutatnak a női labdarúgáson, tehát ez nem a női labdarúgással kapcsolatos döntések vagy nem döntések, ha meg igen, vagy hogyha van erre hát hatása, annyiban igen, látom a szemedben, és igen, annyiban igen, hogy a magukat sportvezetőnek gondoló embereknél, amikor nincs pénz, vagy kevesebb pénz, vagy gond van, akkor az első reakció az, hogy a női foci van a végén. Ilyen tekintetben, de ebben van felelőssége magának a női labdarúgásnak is, hogy nem tudja magát elfogadtatni, vagy komolyabban vehetővé tenni, ha
igen,
ilyen van magyarul.
Igen, azért úgy nehéz, hogy tehát értelmezhető mondjuk jegybevétel például nincs női mérkőzéseken.
A férfi fociban sem nagyon kevés.
Hát a nőiben talán még annyi sem.
Annyi sem, persze, abszolút. Az egy nagy munka, tehát hogy azért mondom, hogy ez nem lehetetlen dolog, mert van rá nekem saját praxisom vagy emlékem, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy sokan legyenek. Ahhoz nyilván olyan létesítményekben kellene játszani a mérkőzéseket, nagyon sok munkát belerakni, sok ország van, ahol nem úgy indultak neki. Van olyan is sok, ahol igen, ahol a nagy klubokhoz, tehát ahol a férfi futball van, oda telepítették a nőit, egyre inkább ez lesz a trend, de vannak olyan országok, ahol ott kezdték el a női focit fejleszteni, ahol a környékben nincs másik női csapatsport, mert azt feltételezték szerintem joggal, hogy vannak szabadon gyerekek. Tehát nagyon sok munka van ebben, először ezt mindig elmondom, hogy szerintem ez fele az a szféráé, tehát hogy magának a női labdarúgásnak a felelőssége, a másik meg a macsó társadalomé, mert lassan magunkra maradunk itt Kelet-Közép-Európában azon országok, amelyek nem vesznek részt a világ női labdarúgásában. A lengyelek egyébként már ott vannak, most már csehek is elindultak.
A lengyeleknél van ugye a Barcelonában Eva Pajor révén olyan játékosuk, aki fiúra lefordítom, Robert Lewandowski gyakorlatilag.
Ez a legjobb fordítás, igen. Tehát Eva Pajor, ő megkapta a legjobb góllövőnek járó díjat, és zárja be, egyezzük meg, hogy egyébként egy magyar menedzser fedezte föl, tehát hogy van magyar vonatkozása, és ő nagyon jó minta a gyerekeknek, a magyar lányoknak.
Mert ha már beszéltünk az U19-re, Gábor, és bocsa, közben szólok, csak egy picit azzal zárjuk akkor itt a szezonzáró adásunkat, mert egy picit elmegyünk majd nyári szünetre, és akkor a bajnokság, ahogy újraindul, akkor jövünk legközelebb, hogy mi van az U19 alatt, látod, családilag érintett vagy benne, mennyire népszerű, milyen minőségű munka folyik, tehát hogy milyen a jövőkép. Most nyilván a közeljövőről beszélünk, de hogyha nem csak a közeljövőről, hanem egy középtávon nézzük. Tehát a 15-6-7 évesek között mi a helyzet?
Minél lejjebb megyünk, annál több tehetséges és csodálatos gyereket látsz.
Létszámban, darabszámban?
Darabban, meg minőségben is, ha lehet ilyet mondani emberre. Tehát most az U14-es országos válogató az Mezőkövesden volt néhány héttel ezelőtt, és aki ott volt, az csodájára járt, hogy mennyi rendkívül ügyes és jó hozzáállású gyerek van, amiben szerintem nagyon sokat kell fejlődni, hogy sokkal felkészültebb és sokkal inkább pedagógus vénával is rendelkező emberek foglalkozzanak a gyerekekkel. Ez általános probléma a magyar sportban.
Igen,
nem,
ezt akartam mondani,
női labdarúgás specifikus, de
van.
Hogy ez szerintem a legfontosabb. Egyébként van egy ilyen FIFA döntés már, hogy az akadémiákon minden csapat mellett legyen pedagógus végzettség. Tehát az olaszoknál például ezt már bevezették, tehát hogy utánpótlás csapatnál a vezetőedzés, az asszisztens edző közül az egyiknek kell, hogy legyen egyetemi végzettsége pedagógusként, ami szerintem jó. Szóval, hogy van dolog bőven, biztos, hogy a legkevésbé a gyerekek tehetségén fog múlni.
Na hát, igen, milyen hangulatban zárjuk akkor ezt a tizedik?
Mindig pozitívan, azért
jó,
csináljuk.
Oké, rendben, pozitív hangulatban. Akkor ez volt tehát a Csajok Ligája tizedik része. A Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja. Ahogy említettem, egy picit Elbert Gáborral elvonulunk nyári szünetre.
Nem együtt, hogy nehogy félreértse valaki.
Igen, bárki is félreértené, de függetlenül természetesen figyeljük a női labdarúgásban történő folyamatokat, és legközelebb majd a nyár végeztével, ahogy indul a szezon, jelentkezünk majd, és akkor beszámolunk arról, hogy pontosan milyen csapatokkal, milyen változások után indul a magyar első osztály a Simple Liga, marad a neve, azt nem is tudom.
Nem tudunk róla, hogy más
jó,
lenne.
Oké, szóval milyen formában, milyen néven indul majd az első osztályú bajnokság, illetve egy picit szétnézünk majd az átigazolási piacon. És Gábor, köszi szépen megint.
Én
csak, hogy itt volt az egész szezonban. Ez volt tehát a Csajok Ligája tizedik része, Németh Kornélt hallották.
Ez volt a Csajok Ligája, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja. Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sportrádióban.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Bánhindi Farkas Petra, aki 678 cm-es egyéni csúccsal teljesítette a birminghami augusztusi atlétikai, a szabadtéri atlétikai Európa-bajnokság szintjét, tehát ott lehet. De nem egyedül jöttél, itt van a férjed Bánhindi Bence, és majd vele is beszélgetünk. Sziasztok!
Sziasztok!
Petra, kezdjük azzal, hogy 2023 után, a legutóbbi egyéni csúcsod után, hogy alakult ez az egy centis javítás? Készültél rá? Mennyire voltál már esetleg lelkileg gödörben? Hogy élted meg az elmúlt időszakot?
Hát ugye 23-ban ugye sikerült ilyen 677-et ugranom, ugye avval kijutottam a budapesti világbajnokságra, az következő évben, igazából a szezon eleje egész jól sikerült, ott ugye sikerült 674-et ugranom, viszont utána nem igazán sikerült ezt a szintet tartani és kihozni belőle a maximumot. Így ugye a szabadtéri világbajnokságra nem sikerült kijutnom, nem sikerült elég pontot szereznem, ami így lelkileg azért eléggé meg is viselt. Voltak mellette nyilván háttértényezők is, és utána, hogy volt egy kis gondolkodási időm, meghoztam egy olyan döntést, hogy edzőt váltok, hogy nekem szükség van, igen, van új ingerre, és tényleg új motivációra, és nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, de úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy én ki tudjam hozni magamból a maximumot, és fejlődni tudjak, ahhoz változtatnom kell, és ki kell lépnem a komfortzónámból, és azért is lett ez az edzőváltás.
És ami... klubváltás együtt? Tehát Honvéd hát BHS-ből
a,
MTK?
A klubváltás az már 25-ben is az MTK volt, tehát hogy már 24 után, az olimpia után ugye átmentem az MTK-ba, és arra ugye egy évre rá ugye váltottam ugye Szabó Dezsővel való közös munkára, és azt kell mondjam, hogy nagyon hamar összecsiszolódtunk, és nagyon jól is mennek a közös munkák, és ennek az eredménye is azt szerintem, hogy már tényleg itt a szezon elején sikerült bebiztosítanom az EB-n való indulást.
Hogy lehetne megfogalmazni Szabó Dezső titkát, aki most úgy próbálom fejből, a splitti EB-n 1991-ben 10 próbában szabadtéri EB ezüstérmes volt, tehát az egy nagyon komoly eredmény, de hát most ez önmagában ettől még nem lesz jó edző valaki, viszont neki több komoly tanítványa is van, szóval mi lehet az, amit ő másképp csinál, hogyan közelít egy most már feleséghez, tulajdonképpen egy olyan feladat ez, ahol nyilvánvaló meg kell bízni a másikban, illetve hát, hogy is mondjam, csak a váltás után neki kvázi bizonyítani kell, hogy ő tényleg hozzá tud valamit tenni, hát most tudott.
Igen, nyilván neki is egy kicsit az elején nehéz volt, mert ugye mostanában leginkább több próbázói voltak, ugye Krizsán Széni, Nemesita voltak, ugye nála volt ugye Gulyan Anasztázi, és ugye később sprinterből távolugrott, tehát ugye a távol területén is bizonyított, és neki is nehéz volt kicsit átállni arra, hogy nem csak több próba felkészülés, hanem ugye akkor most már van egy távolugrója, tehát egy távolugró felkészülés is kell, de azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült tényleg az egymásra hangolódás, nagyon sokat beszélgettünk az én korábbi edzéseimről, ő mit gondol, és nagyon jó az, hogy tényleg mindent megbeszélünk, úgymond együtt is tervezünk, és szerintem tényleg ez a kulcsa, hogy a személyisége is, az, hogy a versenyekre is mennyire nyugodt és mellette motiváló, ez nekem nagyon nagy segítséget jelentett.
Milyen célt határoztatok meg, amikor megtörtént az edzőváltás, tehát akár eredményben, akár mentálisan, minden területen?
Azt tűztük ki célul, hogy mindenképpen szeretnénk az EB-re szinttel kijutni, és nagyon örülnénk neki, hogyha ezt minél előbb sikerülne. Ezt tényleg sikerült is, mert a harmadik versenyemen sikerült is megugrani. Ugye Cipruson versenyeztem előtte 2 nappal, és onnan jöttem haza, és nem is éreztem magamat annyira frissnek, így mint az előtte való 2 versenyen. Ezért is nem is azt mondom, hogy meglepetés volt, de egy nagyon jó visszacsatolás volt annak, hogy 6 ugrás után egy késői esti hazajövetelen másnap tudok egyéni csúcsot ugrani, és ugyan voltak belépett ugrások, de azok is nagyon jó ugrások voltak, és ez tényleg nagyon nagy pluszt adott, és utána rá 4 napra megint tudtam 660 fölött ugrani, ami szintén azt jelenti, hogy nagyon jó az edzés, amit elvégeztünk, nagyon jó a forma, és tényleg ezt kell szinten tartanunk.
A 660 centi nemzetközi versenyeken, akár egy szabadtéri atlétikai EB-n, az hol mozog, milyen határ lehet? Nyilván tudom, hogy versenye válogatja, de azért nem mindegy, hogy 630-at ugrik egy ember, vagy 660 fölött.
Hát ha a tavaly 2 évvel ezelőtti EB-re gondolunk, ha jól emlékszem, a 60 az már nagyjából elég volt, de
Dezsővel, a döntőbe jutáshoz.
De mi is úgy számolunk Dezsővel, hogy hogy tényleg jó lenne egy ilyen 60, inkább lehet, hogy 65 plusz, ez tényleg nyilván versenye válogatja, de ha már mondjuk 65 fölött tud ugrani az ember, akkor az talán már azt lehet mondani, hogy a 12, az biztos továbbjutás lehet.
Még egy kicsit majd most itt Bánhidi Farkas Péter a távolugróval beszélgetünk erről a budapesti MTK pályán megtartott ugróversenyről, ahol sikerült az egyéni csúcsos kijutni a szabadtéri atlétikai EB-re, de akkor Bencéhez is fordulok. Bánhidi Bence a férj, aki edző is lehetne, de nem az vagy. Hogy oldjátok meg, hogy ne szakmai beszélgetések legyenek otthon?
Köszönöm szépen a meghívást, köszönjük szépen. Hát ezt úgy oldjuk meg, hogy igazából... A sport azért elég sok rétű, és van egyéb sok sport, ami minket így lázban tud tartani.
Most a foci VB?
Például a foci VB, például a horgászat, például egyéb hobbik, van egy nagyon aranyos kis törpeuszkárunk, illetve például nagyon szeretünk legózni is, ilyen nagyon egyéb olyan dolgok, ami nagyon más, mint a sport, és ki tudunk kapcsolódni azáltal, hogy ne csak kimondottan az atlétika, és ne csak feltétlenül a sport berkein belül forogjon az agyunk, tehát kell az ilyen bizonyos kikapcsolódás, ami teljesen más.
Hát ezek közül majd a horgászatra rátérünk, de azt hiszem, hogy inkább csak a beszélgetés végén, mert úgy emlékszem, hogy erről azért nagyon komoly történeteitek vannak, főleg Petrának, de ezt majd ő elmeséli. Mit láttál abból, hogy kicsit azért válságba került Petra, akkor, amikor nem jutott ki a tokiói tavalyi szabadtéri világbajnokságra, és tényleg kellett a klubváltás után még egy edzőváltás is?
Én azt láttam, hogy ott is viszonylag a szezon elején egészen, ott is talán a harmadik, negyedik verseny körül jött az a 6.74-es ugrás, amivel úgy egészen jó kis önbizalmat kapott, hogy ebbe akkor úgy lehet még, mert a szezon eleje volt. Aztán valahogy nem voltak szerencsék a versenyekkel, tehát gondolok itt arra, hogy elment külföldi versenyre, nem voltak jók a körülmények, rossz idő volt, és nem jött olyan eredmény, amivel lehetett volna így tovább pontot gyűjteni, vagy akár kvalifikálni, és aztán valahogy ezek így jöttek egymás után. Nem igazán jöttek szerencsésen a versenyek, és aztán ez egy idő után én úgy láttam, hogy megcsinálta az edzéseket, de így az elvégzett edzésmunkára is egy kicsit rányomta úgy a bélyegét. Kicsit szerintem önbizalmat is vesztett így a szezon vége felé, amikor már megint az volt, hogy mint az előző években is, hogy állandóan rohangálni kellett így a kvalifikációs pontokért, a kvalifikációért magáért, és igazság szerint az elmúlt években is, mióta az U23-as EB-t megnyerte 21-be, azután gyakorlatilag folyamatosan mindig arról szóltak a felnőtt világversenyekre való kvalifikációk, hogy az utolsó utáni pillanatig rohangálni kellett a pontokért, és én azt gondolom, hogy ez nyomta rá igazán a bélyegét a felnőtt eredményességre, mert mire oda került, hogy eredményt elérni a felnőtt adott nagy világversenyen, addigra mind mentálisan, főleg, de fizikálisan is elfáradt.
Úgy képzeljük el, Petra, ezt, hogy így begörcsöl az ember, tehát, hogy jönnek az edzések, nem tudom, hogy edzésen esetleg jobban megy, aztán a versenyen csak nem jön össze, ilyen körülmény, olyan körülmény, így fúj a szél, úgy fúj a szél, hideg van, esik az eső, és akkor egyre jobban megvisel, és ebből nehéz kitörni?
Hát amúgy nagyjából igen, tehát nyilván, ha az ember elkezdi jól a szezont, akkor úgy megvan az önbizalva, és úgy azért várja is magától a jó eredményeket, és amikor úgymond sorba jönnek a rossz eredmények, nem jönnek ki, akkor egyre inkább megkérdőjelezi saját magát, hogy de hát elvégeztem az edzést, megcsináltam mindent, az edzésmutatók jók, azért jól kezdtem a szezont, hogy mégis mi történik, és belekerült, vagy én is belekerült, hogy olyan ilyen negatív spirálba, hogy egyszerűen hiába volt meg a motiváció, hogy ki szeretnék jutni a VB-re, vagy a GB-re, vagy bárhova, egyszerűen olyan görcs volt mindig rajtam, hogy ez az úgymond teljesítmény kényszer, hogy nekem akkor is ezen a versenyen pontot kell gyűjtenem, eredményt kell ugranom, ahhoz, hogy kijussak, hogy pont ezért a görcsösség miatt nem jöttek úgy az eredmények.
Hány versennyel készültök edződdel Szabó Dezsővel erre bizonyos augusztusi Európa-bajnokságra, ami augusztus közepén lesz nagyjából, majd Birminghamben?
Hát még nagyjából, ha jól számoltam, még két verseny biztos lesz, a Gyula István Memorial és az országos bajnokság, az biztos.
Tehát júliusban, július 14-én, kedden.
Igen,
a szokásos
14-én.
Gyulai Memorial és július
és
végén.
25-26 pedig az országos bajnokság. Ez a kettő biztos.
És lehet, hogy elég is ennyi? Tehát, hogy megvan a szint, jó formában vagy...
Lehetséges, hogy elég is.
Bence bólogat, azért azt elárulom a hallgatóknak.
Igazából lehet, hogy elég is. Ma nyilván meglátjuk, hogy mint alakulnak a dolgok, esetleg kapok-e valahol olyan nagyobb meghívást, ami miatt érdemes lesz esetleg utazni, de ez a kettő az, ami biztos.
Mennyire fárasztó, hogy viseled meg, vagy hogy éled meg, és hogy mennyire visel meg az, amikor sokat kell utazni. Most így akkor az anyagilag lehet, hogy jól jön, de nincs egy ilyen kényszerérzet, hogy mindenképp el kell menni valahova.
Igen, azért ez egy megnyugtató érzés, hogy most már nem kell a pontokat hajhásznom és küzdenem, hanem tényleg nyugodtan edzhetek. Most így ezt a június hónapot, ezt így igazából június így 19-ig egy kis versenydömpinget csináltunk, ott egész sok verseny volt így egymás után egész sok utazással, de ezt pont azért is csináltuk, hogy mivel hogy megvan a szint, így nyugodtan lehet versenyezni, és tényleg a verseny a legjobb edzés, és akkor így próbálgattuk a dolgokat, hogy mit, hogy, és most meg már tényleg lehet újra az edzésre fókuszálni.
Mondtam azt, hogy visszatérünk még erre a budapesti versenyre, ahol meglett a 678 cm. Itt a Nemzeti Sportrádióban Bánindi Farkas Petra távolugróval beszélgetek. Az első ugrás, amikor összejött, hogy 660 cm, akkor érezted, hogy na, ez a te napod?
Igen, igazából ott nyugodtam meg, hogy az érzés, ami melegítésnél volt, hogy fáradt vagyok, oké, megvan a fókusz, de nem érzem azt, hogy annyira fejben friss lennék, és tényleg úgy robbannék. És így ezt a melegítésnél, meg azért az első ugrásnál is éreztem, hogy 60, de és így, mondom, úristen, ez így. Hát mondom, úgy érzem, hogy nagyon izomláz volt a lábamban, nagyon tónusos is volt, de mégis valahogy így kizökkentett az első ugrás, és mondtam, jó, hát akkor mégse jók a megérzéseim, akkor tényleg csináljuk tovább.
Mitől jók a körülmények? Mi kell egy egyéni csúcshoz, mondjuk időjárás szempontjából? Például, hogy ne essen az eső.
Nyilván a napos idő az tényleg jó. Egy kis hátszél az mindig segít. És
még a megengedett.
Igen, a megengedett hátszél az mindenképp, és tényleg a jó pálya és a jó hangulat, az szerintem az elengedhetetlen a jó eredményhez.
Te szereted akkor ezek szerint a Lantos Mihály sporttelepet? Mert ugye azért ez az elmúlt évek egyik ilyen üde színfoltja, mondjuk az elmúlt 5-6 évben, amikor az ugye a felújításra került, megújult, most már úgy jó oda menni, többször jártam én is arra, tehát hogy mindenképpen feldobja az embert, nem egy olyan, hát most nem tudok jobb szót mondani, nem egy ilyen lepukkant érzés van, hogy na jó, hát ide jöttünk, de ezt jobban érzitek, tapasztaltátok, tudjátok, hogy hát eleve télen például sokkal nehezebbek a körülmények Budapesten egy atlétának.
Igen, azt kell mondjam, hogy az MTK-n télen nagyon jó körülmények vannak. Én szeretek is ott versenyezni, mert nagyon ritka az a verseny, hogy ott ne lennének jó körülmények. Tehát tényleg mindig egy kis hátszél van, a pálya az ugye mondó, azért az azt jelenti, hogy azért nagyon gyors a pálya, és tényleg a környezete is, meg a hangulat, amit ott a versenyeken tudnak kreálni, az tényleg elősegíti azt, hogy ott tényleg azt lehet mondani, hogy ha ott verseny van, ott tényleg jó eredmények születnek.
A Gyulai Memorial, amiről beszéltünk, a július 14-e, oda szeretsz visszajárni? Jó emlékek, rossz emlékek, hogy állsz?
Vegyes, nyilván tavalyról van egy kis rossz emlékem, de a budapesti világbajnokság miatt tényleg csak pozitívum, tehát én nagyon szeretek ott versenyezni, és oda visszajárni is, és tényleg már...
A Nemzeti Atlétikai Központ hivatalos nevén, egyébként ha már tavaly így szóba került, ott ugye el kellett téged hordágyon vinni, az teljesen már a múlt, ez egy pillanatnyi állapot volt? Nem, itt rosszul lét.
Igazából teljesen sose lesz a múlté, nyilván nekem ott a derekammal van egy kis érzékenységem, viszont a nagyon jó gyógytornászomnak köszönhetően annyira megerősítettük ott azokat a tartóizmokat, amik ott azt szolgálják, hogy ne legyen nekem ott érzékeny, hogy ebbe a szempontból, fájdalom szempontjából viszont már teljesen, de tényleg nagyon figyelnem kell rá a mindennapokba is, hogy minden edzésen a gyógytorna az előtérbe kell, hogy kerüljön.
A folytatásban akkor itt az idő, hogy beszéljünk a horgászatról. Milyen sztorik vannak, hogy kezdődött, tehát amikor megismerkedtetek, akkor ez már szóba került, vagy csak véletlen derült ki. Ki volt először mondjuk, hát gondolom Bence horgászni?
Hát igen, én nekem egész kis gyermekkorom óta így a, mondhatom, hogy az életem része, így ugye a hobbim része, mert így családügyileg nálunk ez egy abszolút fő-fő családi hobbi. Édesapám révén szerettem meg, de hát édesapám, a bátyám, mindannyian, édesanyám is, mindenki nagyon szeret horgászni, és amikor a Petrával elkezdtünk járni, akkor az első nyáron elvittem már horgászni magammal. Eleinte még úgy nem tudtam, mi fán terem, meg hogy is kell ez, de aztán elég gyorsan megszerettettem vele is. Sőt, tehát most már ott tartunk, hogy most már van olyan, hogy ő fog hallat, és én nem.
Petra, mi ugrik be elsőre a horgászatban, mert tényleg nagyon, nagyon érdekes sztorikat meséltél meg a stúdión kívül erről, nem is biztos, hogy most, hanem korábban.
Először, amikor akkor elmentünk, akkor én nagyon unatkoztam. Nem tudtam, hogy mondom, ebben mit lehet szeretni, hogy ülni a parton, nem történik semmi. Mondom, ezt nem hiszem el. És ahogy egyre többet jártunk, ugye nekem is lett saját felszerelésem,
engedélyem
is, ugye a horgászvizsgám is meglett, tehát ugye így már hivatalosan én is horgászhattam. Egyre jobban tényleg megszerettem, és találtunk Török Bálinton egy nagyon jó horgászparkot, és oda járunk már több éve vissza, és ott onnan tényleg soha nem jöttünk el úgy, hogy ne fogtunk volna halat, és a legutóbbi alkalom akkor egész sok pontyot fogtunk, és én fogtam a legnagyobbat, erre nagyon büszke voltam, 11 kilóval.
Utána visszadobjátok? Hogy működik?
Vissza, tehát mindenképpen ugye letisztítjuk, lefertőtlenítjük a száját, mert ugye ez nagyon fontos, hogyha a horgot kivesszük belőle, akkor mindenképpen fertőtlenítsük nekik, és utána a szák segítségével visszaengedjük.
Igen, mert pont egyébként egy olyan horgászpark, hogy nem is nagyon lehet halat elhozni, de amúgy is egyébként, hogyha például vadvizen horgászunk Balaton, legyen el akár folyó mondjuk, akkor általában visszaengedjük. Tehát mi ezt a sporthorgászvonalat képviseljük leginkább.
Petra, és mi volt akkor, amikor ott hagyott téged egyszer még a kezdetén Bence, hogy nem lesz semmi baj?
Ja, hát igen, ilyen történetünk is volt. Pont ő elment a pékségbe, hogy hozzon még pár péksütit, meg kávét, és ebbe voltak, hát két-két bot be volt dobva, mondta, hogy semmi baj, mindjárt visszajött, 10 perc múlva itt vagyok. Jó, elment, megindult az egyik bot, jó, bevágtam neki, elkezdtem kihúzni, erre a másik bot is. Hát mondom, mit csináljak? Nagyon jó. Jó, mondom, mindenkor azt szokta csinálni Bence is, hogyha mondjuk egyedül van, hogy akkor így ott hagyja, vagy bármi, és akkor volt mellettünk egy bácsi, aki mondta, hogy hát ő szívesen segít. Jó, akkor ő kihúzta ugye a másik botot, de hát mondom, akkor még nem vagyunk beljebb, mert ugye meg is kéne szákolni a halat, és ugye hát mindkettőnk kezében ott volt a bot. Én hívtam Bencét, nagy nehezen így hátráltam, hogy a telefonhoz odaérjek, és mondja, hát ő épp most fizet, szóval még próbálja meg kicsit tartani.
A szákolás az mit jelent?
Hát ugye az, amikor ugye már a hal ugye a parton van.
Parthoz közel?
Hát a parthoz közel, ugye megvette az első levegőt, utána lehet ugye alányulni a hálóval, és ugye kiemelni.
Tehát akkor ügyes voltál, megoldottad ezt a váratlan helyzetet.
Megoldottuk a feladatot, ugyan a bácsi utána végül rálépett a hálóra, és eltört a nyele.
De nem esett bele a tóba.
De nem, ezt már csak utána vettük észre, amikor pakoltunk el, hogy szegény hálónak a nyelve kicsit nyeklik, de hát ennyi baj legyen.
És ezek után akkor Bence azt mondta, hogy akkor nyugodtan most már ott hagyhatod akár 10-15 percen bármikor Petrát, ha ezt megoldotta.
Abszolút mértékben, mert egyébként utána szerintem pont az a hal, amit ott nélkülem megszákolta, az volt szerintem aznap a legnagyobb hal is, úgyhogy...
Az is, mert ugye előbb is mondta Petra, hogy a pontyok közül is ő fogta a legnagyobbat, tehát van érzéke hozzá.
Van, abszolút.
Ez már nem csak a szűz kéz szerencséje,
ez már nem. most már ő válasz magának, csalító, hogy mit rakjon föl, stb.
És hogy van az az érzés, amivel kezdted, hogy most akkor már nem ez jár a fejedben, hogy hű, hát itt ez egy dögunalom, és akkor ezt miért csináljuk?
Nem, most már igazából nagyon élvezem is, nagyon jó kikapcsolódás is, és tényleg most már tudom élvezni, mert tudom, hogy úgyis sikerélményünk lesz. Tehát, hogy annyiféle csalink van, amit ki tudunk próbálni, hogyha az egyik nem jön be, hogy tényleg mindig sikerélményünk van.
Hát ennyit a horgászatról, bár itt a legózás is szóba került, Bence mondta, különleges legókra gondoljunk, nem tudom én, Star Wars-os, vagy hát manapság már ugye szinte mindent legóból is össze lehet rakni, ez már csak pénz, meg fantázia kérdése, hogy ki mit tud megvenni, és hogy mit találnak ki azok, akik ezt gyártják.
Nagyon sokféle van, Bencénél leginkább a Star Wars-osok vannak így, előtérben Forma 1-es autók, meg hasonlók. Nekem vannak Lego virágaim, amikor a Párizsi olimpiára kijutottam, akkor megkaptam az Eiffel-tornyot Legóból, az a legnagyobb Legónk otthon.
Ez akkor egy-két órát mennyi ideig tart, míg összeraktuk egy ilyet?
Hát...
Mert ehhez is kell egyfajta érzék, megérzés.
Érzék, amúgy szerencsére nagyon, az Eiffel-tornyot nagyon-nagyon gyorsan lehetett rakni, de pont azért, hogy meglegyen ez a kis élvezet, direkt... úgy raktam ki, hogy pont az utolsó zacskot, mielőtt kiutazunk az olimpiára, azelőtt legyen körülbelül valahogy kész. Hát akkor azt szerintem így nagyjából egy 3-4 hétig szerintem így nagyjából
hát
így rakosgattam.
Egy 3-4 hétig, igen.
De igazából lehetett volna többet is, csak nyilván az edzések mellett azért 5-6 órára leülni, legózni nem mindig szerencsés.
És ez úgy képzeljük el, hogy úgy működik, hogy akkor... megy az ember, akkor várja már, hogy na most hazaérek, és akkor folytassam, vagy azért ez nem ennyire ilyen direkt, hanem ha két napig nem nyúlsz hozzá, az se baj. Mert én azt tudnám elképzelni, hogy ha már csinálom, akkor alig várom, hogy haladjak meg, befejezzem.
Volt olyan Lego, amit tényleg egy nap alatt kiraktam, mert egyszerűen annyira már azt akartam, hogy kész tegyen, hogy csak azért is raktam, ha este 11-ig akkor is, de ezt befejezem. De vannak olyanok, amivel szeretek egy kicsit ilyen türelmesebb lenni, hogy tényleg kielvezni ezt a pillanatot, hogy jó, akkor pár óra, egy 2-3 óra csak kikapcsolódás tényleg, és ez így mentálisan is tényleg jót tesz.
Ha már mondtad az olimpiát, akkor nézzünk előre. 2028 Los Angeles, szoktál erről is tervezni? Akár Szabó Dezsővel, akár a férjeddel Bencével, vagy ez még odébb van? Szerintem nincs olyan messze, hát 2026-ot írunk.
Most már nincs olyan messze, mindenképpen amikor leültünk Dezsővel beszélni, akkor 28-ig nyilván mind a ketten tervezünk, tehát hogy addig húztuk meg úgymond az első így határt, hogy akkor addig építjük a dolgokat, és úgy építjük fel a 26-27-28-as évet, és utána meg majd meglátjuk, hogy fognak történni, hogy jönnek az eredmények, hogy sikerül az olimpia, előtte ugye a világbajnokság, szóval nagyon sok tényező fogja befolyásolni, de 28-ig mindenképpen tervezünk.
Ez egy plusz motiváció, hogy a tavalyi világbajnokságra a Tokióban nem jutottál ki? Hogy a következőn ott legyen, nyilván ez a következő lépés az EB után az olimpia előtt.
Mindenképpen, és talán ebbe az a leginkább, ami motivációt ad, hogy tényleg most már tudjam stabilan a 60-70 fölötti eredményeket, mert azt gondolom, hogyha ezek megvannak, és megvan hozzá az önbizalom, ami azt érzem, hogy amúgy most nagyon, nagyon is megvan, akkor ezek azok a kis apró kis nüanszok, amik kelleni fognak ahhoz, hogy ne kelljen azon görcsölnöm, hogy pontot kell gyűjtenem.
Hát pontgyűjtés az mindig egy nehéz feladat. Legvégül azt áruld el, hogy tulajdonképpen itt a sok nehézség után, a sok cél közepette a klub és edzőváltás mellett, mi az, ami téged minden reggel arra ösztökél, hogy fel kell, és még ebben a kánikulai hőségben is, hát nyilván nem délben mész ki edzeni, de hát még este 7-kor is néha elviselhetetlen a meleg, most éppen, vagy épp télen, amikor talán még nehezebbek a körülmények.
Szerintem azok az eredmények, amiket akár fedett pályán, ugye 60 méteren az egyéni csúcs, most ugye távolban az egyéni csúcs, az mindenképpen arra ösztökél, hogy tényleg minden edzésbe keményen beleálljak, és tényleg kihozzam edzésre is magamból a maximumot, de nagy segítség a csoport, hogy vannak mellettem fiatalok, korombeliek, akik tényleg ők is ugyanúgy küzdenek az edzéseken, és tudjuk egymást motiválni, egymást húzni, és nem az van, hogy egyedül kell az edzésekkel megbirkóznom, hanem az egyes résztávos edzéseknél ugyanúgy nekik is ugyanúgy szorul esik, mint nekem. És így úgymond közösen szenvedünk, de tudjuk, hogy a jó cél érdekébe szenvedünk, hisz hogyha edzésen úgymond ezt a fájdalmat el tudjuk viselni, akkor ez lesz a kulcsa annak, hogy jó eredményt tudjunk elérni.
Ha csak annyit mondok, hogy álmom, akkor hogyan folytatod? Akár az élsportban, akár a családdal, bármilyen területen szintén.
Talán ami így a legközelebb van, az az, hogy szeretnék az Európa-bajnokságon döntőzni.
Az a legjobb 12 közé jutás?
Hát leginkább a legjobb 8 közé mindenképp.
Ott ugye, ha nem változtak a szabályok, akkor az első 3 sorozat után marad a mezőny.
Marad 8.
8, tehát 4-en kiesnek. Igen. Hát legyen így. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Bánhidi Farkas Petra, nem olyan régen, a közelmúltban 678 centit ugrott távolugróként egyéni csúcs, és a birminghami atlétikai, szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságra ezzel kvalifikálta magát. Kijutott az MTK sportolója, férje Bánhidi Bence, és itt volt a stúdióban, a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsoltot hallották.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it?
Yes, you can.
I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body.
Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body.